a mi urunkban.
Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 21-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Országszerte sok napsütés várható ma, nyárias idő, helyenként lehetnek gomoly felhők, 23 és 27 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Most pedig hallgassuk meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök.
Aggasztónak látja Szlovákiában a jogállamiság helyzetét az Európai Parlament, emiatt uniós lépéseket követel.
A közösségi együttlét erejét és az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezer éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa kezdve az északi országoktól egészen télen a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja.
Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól.
Megtisztelő és megható volt
A legnagyobb példaképem Károly Vojtila, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Nem használtam mondatot többször a kampány alatt, mint az ő elmondatát. Ne féljetek, don't be afraid. Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm, köszönöm.
Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek a védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
Aggódnak a Benes dekrétumok miatt, és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Benes dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszer szintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós, magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára.
Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó, és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2011%-kal, mi azon fölül még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyi nőtt a fizetésük.
Azt lehet mondani, hogy körülbelül 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárlóereje, a reál értéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből. Ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
Mondta Horváth Sebestyén, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546 ezer forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon, az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője.
Winkler Sándor az MNB lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatóján arról is beszélt, hogy az első negyed évre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakás kínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthon Start program miatt megvalósuló kiemelt beruházások. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak. Winkler Sándor arra is kitért, hogy a szeptemberben bevezetett Otthon Start program átrendezte a lakáspiaci forgalmat.
A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthon Startot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program, jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
A közösségi együttlét erejét és az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei Csíksomlyói Pünkösdi búcsú szervezői. A szombati, a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyerekben tartandó ünnepi szentmisére mintegy 300 ezer zarándokot várnak.
Korodi Attila Csíkszereda polgármestere arra hívta fel a búcsúra érkezők figyelmét, hogy péntektől vasárnapig forgalomkorlátozásokra lehet számítani a városban és környékén. A csíksomlyói Ferences Mária kegyhelyet is csak gyalog lehet majd megközelíteni.
Azt hiszem az a rándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van, valaki segítségre szorul, legyen az egészségügyi, egy elveszett gyerek, mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 ezer zarándok biztonságban megélje a búcsőrömét.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében baleset történt. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főút keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózs-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben lehetnek gomoly felhők. Arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, este 13-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok a döntőben 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26. azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlent játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. A bajnoki bronzérmes a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, az utóbbi pálya előnyével. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az atomerőmű esét a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány az utolsó előtti Szegedet fogadta és győzte le 102-84-re, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A körben a Zalaegerszeget 101-99-re, míg a Kecskemét a Pécset 96-93-ra győzte le. A Honvédtól távozott Zlatko Jovanovics lett a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba Fehérvár vezetőedzője. Jovanovics az elmúlt három idényben irányította a Honvédot, amely legutóbb ötödik lett a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig a legjobb négy közé jutott. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek. A Viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája negyed döntős körét. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen, így csoportja második helyén végzett, a máltai 4-es döntőben pedig majd a spanyol Barcelonétával mérkőzik a fináléba jutásért. Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntőjátszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon Ausztriától. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Május 21-én Konstantin névnapján jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Magyar Péter lengyel és osztrák látogatása, fő témák és tanulságok, erről szólunk fél hét után néhány perccel. Aztán május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, így az a rendelet is, amely az ukrán agrártermékek hazánkba történő behozatalát tiltotta meg, tehát most jöhetnek szabadon. Mi ennek a következménye? A magyar gazdák, a magyar élelmiszerellátás szempontjából erről beszélünk 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok elmozdításának lehetőségei, alkotmányos aggályai. Beszélgetés 7:30 után 1-2 perccel Hak Péter jogtudóssal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorával. És még egy téma, 8 óra előttről a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében szakmai egyeztetést forgalmaz a kormánnyal az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége. A szigorítás gazdasági hatásairól szólunk tehát 8 óra előtt még néhány perccel. A műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország! Kakuk El Tamással!
Ismét a zene és a hit találkozó helyévé válik a főváros, hiszen május 29-e és 31-e között rendezik meg a 21. református zenei fesztivált. Zila Gábor szervező beszél erről, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
Orgonakoncerttől a népzenén át a lemezbemutatókig elképesztően széles a skála az idei református zenei fesztiválon. Mindig ennyire színes a felhozatal, vagy az idei év különleges?
Egy nagyon szép és nagyon nagy felelősséggel járó feladat minden év május végén megszervezni a református zenei fesztivált, ahol mindig is arra törekedtünk, hogy egy szélesebb szinte törekvés szintjén összművészeti fesztivál jöjjön létre.
Akkor csemegézzünk, hogy kik lesznek a fellépők, milyen műfajokkal találkozhat a közönség. Ha jól olvastam, lesz itt pop, jazz és világzene is.
Így van, lesz nagyon-nagyon sok minden. Ugye alapvetően itt az egyik fontos és meghatározó válogatási szempont az az volt, hogy igyekeztünk olyan művészeket keresni, akik vállalják azt, hogy ők egyébként reformátusok, és ilyen módon is igyekeztünk őket megkeresni. Persze nem csak ez volt a szempont, és nem is csak református fellépőink vannak. Ha csak a példálózás jellegével szabad kiemelni, akkor érdemes ezt megemlíteni, hogy lesz a nagy színpadunk a Bakács téren, ahol többek között a Platón Karatajev is színpadra kerül, de emellett egy nagyon izgalmas esemény lesz majd ugyanezen a színpadon, egy másik napon, amikor is az idei esztendő egyik pályázatának az eredmény hirdetésére kerül sor. Hirdetünk egy versmegzenésítő pályázatot, és itt adjuk át majd a díjakat. De ugyancsak ezen a színpadon, ha már többféle műfajt emlegettünk, jelenik majd meg egy olyan produkció, melyben Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház korábbi püspöke, és Grillus Dániel közösen szerepelnek, és Vörös Sándor verseiből és Vörös Sándor életéhez kapcsolódó előadás hangzik el. A másik nagyon izgalmas dolog, az, ha már itt a népzene szóba került már a Felkonfban is, akkor említsük meg, hogy régi-régi partnerünk a Tázló Együttes, akik ismét egy fergeteges táncházzal készülnek. Lesz a jazz kedvelőinek is több lehetősége a találkozásra, és igyekszünk olyan programokat is létrehozni, ahol egy kicsit nem csak a fülünket, hanem más érzékszerveinket is kényeztetünk, így lesz egy zenés borkóstoló, amikor is a Magyarországi Református Egyház idei borát adó nárpincészet mutatja be a tételeit, emellett pedig Szocsirinai Gáborék fognak a jazz világába egy kicsit bevezetni bennünket. A komolyabb műfajok kedvelőinek vasárnap érdemes a Károly Csekonics palotát felkeresni, vagy szombaton a Kálvin téri református templomot. Az első helyszínen a zongora lesz az egyik kiemelt hangszer, a másik helyszínen pedig természetesen az orgona, hiszen a Kálvin téri református templomban orgona maratonra kerül sor. Így példálózó jelleggel ezeket emelném ki, de fontos még megemlíteni azt, hogy a központi református kórus 10 éves, ennek alkalmából egy nagyobb szabású koncertre készülnek az Ábrahám konzorttal együtt, és hogy még egy másik területet is idehozzak, 450 évvel ezelőtt fogadták el a ma Horvátországhoz tartozó hercegszőlősön az úgynevezett hercegszőlősi kánonokat, ami a magyar reformátusság szempontjából egy kiemelten fontos egyháztörténeti pillanat. Erre is emlékezünk, ez az a pillanat, amikor már egészen biztosan tudjuk, hogy le van írva az, hogy a Felduna menti református egyházkerület létezik, ez a mai Duna melléki református egyházkerület, és erre is emlékezünk egy pódiumbeszélgetésben, előadásban.
Ahogy már elhangzott, a fesztivál 3 napra teljesen birtokba veszi a Bakács és a Kálvin tér környékét. A templomkapuk megnyitásával a fesztivál közelebb tudja vinni a református egyház kincseit a járókelők közé, mit tapasztalnak?
Kifejezetten ez a célunk. Ezért is picit inkább most mi is kijövünk a templomból. Azt szoktam mondani, hogy egy kicsit kimozdulunk abból a komfortzónából, amiben az egyházi közösségek nagyon kényelmesen mozognak, de kimegyünk az utcákra, terekre. Ennek több olyan pontja is van. Bakács téren felállítunk egy színpadot, ahol szintén el fog hangozni több áhítat is, illetve a másik fontos része a történetnek az az, amikor egy zenés fáklyás felvonulással, vagy egy énekes fáklyás felvonulással végig sétálunk a Prádai utcán, és református énekeket énekelünk. Ez mindig megmozgatja, vagy legalábbis figyelmet kelt kint a teraszokon ülők között is. A másik fontos része a dolognak az az, hogy van egy csomó-csomó olyan ember, akit úgy tudunk elérni, hogy őket még lehet, hogy elsősorban inkább a kulturális értékek vonzák be ezekbe a terekbe, ezekre az alkalmakra. Viszont nyilván az ott elhangzó kulturális értékek, tehát mondjuk egy-egy felcsendülő darabnak nyilvánvalóan van valamilyen többlet mondani valója. Most tapasztaltuk, hogy a művészet mindig valami szakralitást igyekszik megjeleníteni. Itt nem csak igyekszik, hanem deklaráltan ez a célja, hiszen olyan egyházi művek is elhangoznak ezekben a terekben, ezekben a koncertekben, amelyeknek a tartalmára is, ha az ember egy picit odafigyel, akkor én hiszem azt, hogy egy kicsit közelebb kerülhet Istenhez.
És az imádságon keresztül is, és az imádság pontosan, ha jól tudom, a most a református egyházban a központi gondolata a 2026-os esztendőnek, ez hogyan jelenik meg az idei programban?
2026-os esztendő az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Számtalan program kapcsolódik ehhez, illetve az amúgy is futó programoknál is igyekszünk ezt figyelembe venni. Egyrésztről itt nagyon-nagyon fontos központi eleme lesz ez az igei mondani valóknak, másrésztről pedig nagyon-nagyon fontos központi eleme lesz ez a késő esti zenés áhítatnak. Nem annyira szokott református közösségekben késő este már liturgikus alkalom zajlani, de itt kifejezetten 9:30-kor kezdődik egy olyan program a Kálvin téri templomban péntek este, ahol Rajkai Zoltán színművész és többek között Draskóci Eszter hegedűművész jelennek meg, és különböző az imádsághoz kapcsolódó tematikájú darabok és irodalmi részletek hangoznak el.
Május 31-én este, amikor elcsendesednek a terek és véget ér ez a 3 napos fesztivál, mi az a láthatatlan útravaló, amit szeretnének, hogyha a látogatók magukkal vinnének a hétköznapjaikba?
Az egyik nagyon fontos, amit szerintem nagyon jó lenne, ha el tudnának vinni magukkal, az a jelmondatunk is, mely szerint a művészet öröm, és ha ez a művészet tovább mutat önmagán, és valami szakrálisat is meg tud jeleníteni, az Istenhez való közeledést meg tudja jeleníteni, akkor ez az öröm kifogyhatatlan lesz, hiszen azt ígéri a mi Urunk, hogy ha valaki ő hozzá megy, soha többé nem szomjazik meg, és ő fogja az ő életének az örömét adni. Én azt gondolom, hogy ha ezt valamilyen úton módon egy picit meg tudjuk jeleníteni, és ebből valamilyen úton módon egy picit magával tud mindenki vinni, akkor már nem hiába dolgoztunk az idei esztendőben sem.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3000 első osztályos tanuló számára indult rendőrségi program Heves vármegyében, mégpedig a közlekedési kultúra napja alkalmából. A cél, hogy mire egyedül közlekednek, tisztában legyenek a KRESZ és a biztonságos közlekedés szabályaival. Pilisi Csenge riportja.
Gyertek velem szépen, megyünk a járdán, jó?
Ebben az Egri óvodában éppen közlekedési hetet tartanak. Ilyenkor játékos feladatokon keresztül tanulják meg a táblákat, vagy azt, hogy hogyan keljenek át a zebrán.
Odaérünk az úttesthez, akkor mit szoktunk csinálni? Mi tudja meg?
Megállni, nem kell írni.
Indulni se
érték. Nem
megállni. A pirosnál kell megállni. De miért kell a pirosnál megállni? Mit jelent a piros lámpa?
Azt, hogy ne induljunk el.
És mikor szabad elindulni?
Amikor
zöldre vált. Igen, és mi a?
És legázolják el
adni. Mit kell figyelnünk még a járdának? Hol szoktunk közlekedni a járdának? Melyik részén, ami az úttest közelében van? Vagy pont ellenkezőleg, ami távolabb van?
Ellenkezőleg.
Ami a távolabb van az úttestől, igaz? Miért fontos ez, Hanna?
Azért, hogy ne jusson el minket az autó.
Álljunk meg, Hanna. Jó? Nézzünk el jobbra-balra is, hogy jön-e autó.
Nem jön egy.
Akkor átmehetünk?
Igen.
Megjelent ez a kis foglalkoztató füzet a közlekedési szabályokról. Mi mindent találnak benne a kis diákok?
Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmérési Bizottsága kitalálta egy járműgyártó céggel közösen azt, hogy létrehoznak egy olyan edukációs füzetet, amely az alapvető közúti közlekedési szabályokra hívja fel a figyelmet.
Mondja Erdélyi Róbert, rendőr alezredes, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési titkára.
Ismerteti meg vele, kimondott az első osztályos általános iskolai tanulókat, miután már ők is aktív közlekedők, gyalogoskon, kerékpárosként tisztában legyenek az alapvető közúti közlekedési szabályokkal.
Ha belelapozunk, itt ugye közlekedési táblák, a fényjelzésről és egyáltalán a közlekedési szabályok is benne vannak. Így játékosan meg lehet ismertetni ezzel a korosztállyal, hogy mit lehet és mit nem.
A korosztályuknak megfelelően játékos formában kell, hogy megtanítsuk számukra. Éppen ezért ebben a füzetben találhatók ugye alapvetően a közúti jelzésekre, jelzőtáplákra, jelző lámpákkal kapcsolatos olyan feladatok, színezők, másrészt matricákat tartalmaz, megfelelő helyre kell a megfelelő matricákat beragasztani, illetve hát lehetőséget ad a füzet arra is, hogy a saját gondolataikat rajz formájában is megörökítsék ebben a munkafüzetben, arról, ami a közlekedés biztonsággal kapcsolatos.
Mi a tapasztalatok, akár így az iskola év végén, vagy a tanév kezdetén, amikor még tart a nyári lendület, a vakáció, mennyiben több a baleset ennél a korosztálynál, tehát hogy miért fontos, hogy őket időben megszólítsák?
Annyira ellenyésző megyénkben szerintem első osztályosban nem is okozott balesetet már évek óta. Amikor ők balesetet szenvednek, azoknak a 99,9%-a itt a vármegyékben az, hogy utasként sérül meg. Hála Isten, ez sem gyakori, hiszen azért már a szülők is belátják azt, hogy gépjárműbe ültetve a gyermeket akkor a megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni kell. Ha nagy ritkán előfordul olyan, hogy ténylegesen gyermek okoz balesetet, hát nyilván az abból adódhat, hogy nem ismeri a közúti közlekedési szabályokat. Kigurul egy labda, a gyermek mellett nincs ott a szülői felügyelet, és mondjuk utána szalad, vagy adott esetben a kellő körültekintés nélkül lép az úttestre, vagy kerékpárral elesik. Ezek azok a balesetek, amik előfordulnak, ritkábban sérülnek meg ezek a gyerekek, mint adott esetben vétlen résztvevőként.
BKK Info.
A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Nem lassítják, nem korlátozzák fennakadások a vonatforgalmat. A pünkösdi hosszú hétvégén jóval többen utaznak majd vonattal, busszal, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket. Zajlik a déli körvasút építése, miatt ma, majd pedig 26-28-ig az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi Railjetek és Eurocitik is csak kelenföldi közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári V30-as vonatok kimaradnak napközben. Pejper Károly, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Fehér Balástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A reggeli órákban a Dunántúlon és a középső megyében kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, majd csökken a felhőzet, és mindenütt napos idő várható. Általában kevés gomoly felhő lesz az égen, de az ország középső harmadában több gomoly képződhet, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül. A Dunántúlon, illetve a keleti ország részben olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul.
Köszönjük szépen, fél hét lesz néhány másodperc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk most a műsort a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak. Annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péterrel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult, ma pedig már Ausztriában tárgyal. Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. A folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja a Tisza párt. Parlamenti indítványuk a devizahiteles fogyasztói szerződések felülvizsgálatával indokolja a felfüggesztést. A dráma, illetve a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, és azzal véget ér a tavaszi írásbeli vizsgaidőszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
Az abszurd mestere, Mésző Miklós. Istenem! Mondja az Isten, mikor fölébred reggel, végig sétál az üres templomon, kilép a térre, sehol az árusok, forgalom is alig, leül az utcasarkon, vár, rájön, hogy vasárnap lehet. Írja egy miniatűrjében Mésző Miklós, akinél a valóság és az abszurd határvonala gyakran elmosódik. Ebben a melankolikus pillanatban az Isten is csak szemlélődve várakozik a vasárnap csöndjében. A Kossuth Díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1921-ben Szekszárdon született. Esszék, publicisztikai írások, regények, novellák, drámák és mesekötetek szerzője. Művei többségének témája gyermek és ifjúkora szekszárdi és dél-dunántúli élményeiből merít. Ahogy mondja, amit Szekszárd a maga tájaival, atmoszférájával adott, az nagyon mélyen beleívódott az írásaimba. A Mésző Miklós vers és prózamondó versenyt a Mésző Miklós Egyesület, Szekszárd önkormányzata, a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár és a Vosinszki Mór megyei múzeum évente rendezi meg. Polc Allen, a 80 évesen elhunyt Mésző Miklós özvegye, 2003-ban Szekszárdnak ajándékoztak közös budapesti lakásuk berendezési tárgyainak, valamint könyvtáruk nagy részét. Ezzel megalapozta a Szekszárdi Irodalomháza Mésző Miklós Múzeum gyűjteményét.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Magyar Péter lengyel és osztrák látogatása a téma a következő percekben. Póca István politikai elemző itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a... Mi a tanúság egyáltalán? Mi az összkép? És a lengyel látogatással, hiszen az osztrák az ma lesz.
Nézzük nyilvánvalóan a szimbolikáját is a helyszínenek. Talán kezdhetjük azzal, hogy diplomáciailag egyáltalán nem indul zökkenőmentesen Magyar Péternek a tevékenysége az európai politikában, mert hogy mind a lengyel út körül, főleg egyébként ott a helyszínen, mint pedig az osztrák út körül erős problémák merültek fel szervezési, meg kivitelezési tekintetben. Itt a lengyel sajtó is arról írt, nagyon sok elemetlen momentuma volt ennek a találkozónak, ami hát egyfajta ilyen diplomáciai bénázásra után. A másik pedig ugye az osztrák útnak a szervezését illetően, hogy nagyon sok mindent átszerveztek, de akkor az osztrák útról majd később. Igazából, hogyha mögé nézzük a történetet, akkor azt lehet mondani, hogy a választási győzelemre készültek, és olyan, hogy a kormányzásra nem készültek volna, mert hogy a diplomáciai szervezet hát nem áll azon a helyzetnek, mondjuk úgy, a magaslatán. Az egy szerencsés választás, így egy tapasztalt politikust választott a Orbán Rajnt a személyében a Krügynek a vezetésére, viszont az szerencsétlen, hogy akkor a bizalmatlanság van, hogy megpróbálják ezeket a látogatásokat teljesen kerülő utakon szervezni.
Azaz nem a nagykövetségeken keresztül.
Nagykövetséget mellőzve, pedig az osztrák, ugye kifejezetten az osztrák sajtó is írt erről, a Die Presse foglalkozott ezzel, és hát nyilván ugye ezekből a szervezési kellemetlenségek alapvetően ebből fakadnak, meg hát nyilván a tapasztalatlanságból. Persze lesz idő ezt kijavítani, csak azért ez egy fontos momentum az indulásnál, és nem feltétlenül szerencsés momentum az indulásnál, úgyhogy valószínűleg ezen az új kormánynak gyorsan kell majd változtatni.
Magyarország megítélését ez hogyan befolyásolja?
Hát ugye a lengyel sajtóban nem igazán jó pozitívan írtak arról, hogy a diplomácia összeszerettség és szervezés szempontjával, meg az osztrák sajtóban sem például pozitív színben sikerült így feltűnni, de bízunk benne, hogy ezen a kezdeti nehézségeken hamar sikerült túllendülni, és utána a magyar diplomácia egy jó képet fog adni Európának az irányába, mindenesetre ezt az ökkenést ezt érdemes megjegyezni itt az elején.
Pedig hát ugye Magyar Pétert várták, Tusk volt az egyik fő mentora.
Na és ugye itt jön képbe a szimbolika. Mert hogy ugye az volt a kommunikáció, hogy az évszázados kapcsolatok és a magyar-lengyel testvériség és hasonlóan miatt odautazott elsőként. De hát ugye itt van egy politikai szövetség, egy fontos politikai szövetség és egy szimbolikus lépés is. Ugye Donald Tusk volt az, aki hát ugye legyőzte azt a politikai erőt, amely a Fideszhez hasonló Lengyelországban. És ugye ott nagyon hasonló dolgok történtek. Rögtön van egy ígérve az összes uniós pénz nekik, minden meg lesz innentől kezdve oldva, mert innentől kezdve Európa kompatibilisek, és ugye a más részről pedig ugye megjelenik ez az a szál is, hogy hát akkor itt igazából egy olyan Európa kompatibilis erő van hatalmon, ami innentől kezdve minden problémát megold. És ugye itt voltak tanulságok lengyel szempontból, hogy ez nem teljesen van így, és nyilván ez Brüsszelnek is tanulság, de korábban beszélgettünk már erről szerkesztőről az uniós pénznek és egyebek kapcsán, ezért is egy nehezítette pálya Magyar Péter számára az uniós pénzeknek a visszaszerzése. Viszont Donald Tusk esetében ugye van egy másik szál, és ez pedig az, hogy nagyon komoly politikai leszámolásba kezdett az ellenfeleivel. És itt a választásokat megelőzően is már a lengyel példa az rendszeresen előjött, hogy a Tisza ezt a kottát követheti, és én azt gondolom, hogy ugye alkotmánymódosítást jelentettek be, és közvetlenül a lengyel látogatást követően. Ennek van egy szimbolikája, és ugye ennek az alkotmánymódosításnak a legfontosabb pontja, az nem más, mint ugye az, hogy lényegében Orbán Viktorra szabtak egy törvényt, ami arról, hogy a törvénymódosítást, hogy ő ne lehessen többet miniszterelnök.
Hát ez egy visszaható hatályú.
Egy visszaható hatályú, amivel kapcsolatban Lantman Tamás, aki mondjuk úgy jobboldalisággal nem vádolható alkotmányjoga, ezt hát úgy fogalmazott, és nem szó szerint idézném, hogy ez a szövegezés nem jó. És nem ezt a szót használta, hanem egy három betű szóval minősítette ezt az egészet. Hát ugye itt lesznek még ebbe a politikai feszültségben, de csak a szimbolikát látom egyébként el mögött.
Megerősíti ezt Magyar Péter mondata, ugye, aki azt mondja, hogy hasonló problémákkal kellett Tusznak is szembenézni a választás megnyerése után Lengyelországban. Ilyen a jogállamiság, az Európai Uniós források hozatala, és a hatékony a korrupció elleni harc. Nagyon számít a lengyel miniszterelnök a lengyel kormány tapasztalatára ezekben az ügyekben.
Hát ez, amiről beszélek politikai szempontból, illetve hogy a megjelent egy másik szál, és amit a lengyelek maguk ajánlottak föl. Donald Tusk azt mondta, hogy felajánlják a segítségüket Magyar Péternek a független energia tempontból függetlenné más orosz energia hordozókról való leválás tekintetében. Ugye ez az a kérdés, amivel a lengyelek hát mondjuk, hogy élen jártak, meg élen járnak.
Hát van egy tengerpartjuk például.
Igen. Kicsit más helyzetről van szó, igen, de gyakorlatilag ez egy ilyen burkolt elvárás is volt. És egy burkolt üzenet is volt, hogy hát ők segítenek, de akkor Magyarország is legyen ebben partner. És ebben hát jelenleg az új kormány azt az álláspontot foglalja el, hogy hát nem lehet megváltoztatni a földrajzi adottságokat. Ugyanazt mondják egyébként, mint Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter mondott. Az egy kérdés, hogy milyen hogy fogalmazzak, következtéseket fognak majd levonni középtávon, milyen lépéseket fognak majd tenni középtávon, az biztos, hogy ez a fajta kommunikáció a lengyel részről, ez nem csupán lengyel kommunikáció, ez ország egy brüsszeli elvárásnak a burkolt üzenete is.
Ugye Kapitány István pont arról beszélt, ugye, mint gazdasági miniszter, hogy a magyar energiaellátást olyan forrásból kell biztosítani, ami a legbiztosabb és a legkedvezőbb áru. Tehát ugyanazt jelenti, hogy széles körű érdeklődés a beszerzési források iránt, de amelyik győztes, az mindig a legkedvezőbb áru és a legbiztosabb szállító és a szállítási mód, az pedig még mindig a vezeték, akárhogy is osztja, szorozza bárki is.
Ez egy nagyon pontos és nagyon helyes megközelítés Kapitány Istvánnak a részéről. Nyilván a cél az lesz, gondolom, kormányzat részéről, hogy tartsa magát ehhez az állásponthoz. Mert ha tartja magát ehhez az állásponthoz, akkor mindig az aktuálisan legolcsóbb energiát fogják majd az aktuálisan legolcsóbb helyről beszerezni. Veszélyes lenne, hogyha politikai ideológiát raknának, mondjuk Nyugat-Európában raktak, és politikai ideológia alapon döntenének a beszerzésről, vagy a beszállításról.
Bécs, itt mi várható? Itt sok átszervezés volt, meg programokat is mondtak le.
Igen, hát itt ugye a Világgazdaság azzal a címmel írt cikket a közelmúltban, hogy teljes káosz Magyar Péter bécsi útja körül, több programját is lemondták, és furcsa személyes szál is előkerült. Hát itt ugye az osztrák sajtó is írt arról, hogy itt vannak szervezési nehézségek, meg problémák, meg hát az osztrák sajtó is írt arról, hogy vannak itt ilyen például a nagykövet megkerülése, amire a szerkesztő úr is utalt. Tehát itt még látszik a felkészületlenség, meg a tapasztalatlanság, meg hát ugye az, hogy nem teljesen sikerült még ugye a szervezésileg átvenni az irányítást, de hát ahogy fogalmaztam, bízunk benne, nyilván a magyar diplomácia és Magyarországnak a jó híre érdekében, hogy ezen sikerül hamar túllendülni, mert ez fontos lenne hamar túllendülni.
Nem lesz egy egyszerű... Ki a maradék partner, akivel...
Nem lesz egy egyszerű találkozó egyébként, mert hogy van egy környezetvédelmi botrány. Ez pedig az aszbeszt botrány, ami ugye itthon Szombathelyen robbant ki, de látható, hogy több térségi nagyvárost Sopron is már érintett és hasonló. Itt nagyon röviden ugye az történt, hogy Ausztriából beszállítottak olyan murvát, kavicsot, ami aszbeszt tartalmas, most nem kicsit, tehát hogy ilyen 35 kötője 200, majdnem 300-szoros aszbeszt tartalma, van a megengedetni, vagy a javasolt tartalomnál, és ugye hát itt ez egy olyan pont, amiről valószínűleg beszélni kell majd a feleknek, mert ugye nem csak a politikai érintettség, vagy nem csak ugye gazdasági érintettség, hanem a gazdasági szereplők érintettek ebben, annak azért ennek politikai érintettsége van.
Ez ugye a kármentesítésnél kármegosztás, vagy már
hát ugye
ez
a kérdés, igen, hogy ki a felelős, ugye ezt kell megtalálni. Először a kármentesítés, amit gyorsan...
Hát ugye általános nemzetközi jogi alapelv az, hogy a szennyező fizet.
Nyilvánvalóan, de ugye ez az, ami már ugye egy határon átnyúló szolgáltatásról beszélünk, és ugye itt jön képbe akkor az, hogy Magyar Péter találkozik fogosztrák nagyvállalatoknak a vezetőjével és maga a kancellárra, ezt meg majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, reméljük, hogy már jobban, mint
legyen. Köszönöm szépen, Póca István politikai elemzőt hallották. Mindjárt is folytatjuk Cseh Tibor Andrással, a Magusz főtitkárával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökével, mert hogy változott a helyzet korábban, ugye volt a vészhelyzeti rendelet, aminek alapján tilos volt ráadásul egy sor, legalább 20 féle ugye, agrárterméket Ukrajnából Magyarországra beszállítani. Na most a rendeletek határideje lejárt, és ezzel hát szabaddá vált az út. Nem újította meg az új kormány ezt, hogy valami törvényi háttérrel ez a tilalom fent maradjon, hanem egyszerűen a rendelet elmúlt, és közben akkor kinyíltak a kapuk. Ja, azt mondják önök.
Jó reggelt kívánok! A magyar gazdáknak sajnos nagyon keserű tapasztalatai vannak az ukrán importtól. Azt gondolom, hogy ezért kapott ekkora hullámokat ez a veszélyhelyzeti rendelet megszűnése is. 2022-ben, amikor ugye a orosz-ukrán háború kitört, akkor úgynevezett szolidaritási folyosókon keresztül engedték volna keresztül Európán az ukrán gabonát, tojást, baromfit és minden egyéb mást. Hát a következménye az lett, hogy a kereskedők nyilván költséges spórolva itt lepakoltak minden Kelet-Európában, nem vitték tovább, mert nyilván az költsége járt volna számukra. És gyakorlatilag abban az évben, 2022-ben történelmi asszály idején, amikor a piac logikája szerint az áraknak emelkedni kellett volna a felvásárlási áraknak, abban az időszakban az ukrán import miatt töredékére zuhantak be a felvásárlási árak. Ha nincs a Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia részéről tett egyoldalú határleállítás, tehát a behozatalnak a leállítása, importtilalom, hívjuk így, akkor azt gondolom, hogy tömeges csődökhöz vezetett volna ez a helyzet. A veszélyhelyzet most véget ért, az új országgyűlés nem emelte törvényerőre ezt az új rendeletet, vagy ezt a régi rendeletet, ezzel megszűnt valóban a tilalom. Mi a leghatározottabban kértük a gazdatársadalom képviseletében, hogy ezt emeljék törvényerőre. Nagyon bízunk benne, hogy fogja látni a helyzetet az új kormány is. Azt látni kell, hogy ez a kérdés, ez politikai pártoktól politikán felülálló kérdés, ez a magyar mezőgazdaság túléléséről szól.
Ráadásul élelmiszerbiztonsági vonatkozásai is vannak, hiszen vannak tapasztalatok a korábban beérkezett termékekkel.
És ez nem csak az ukránokkal, hanem a brazilokkal vagy a marokkói termékekkel szemben is fennáll. De itt van egy kettős mérce. Európában sokkal szigorúbb élelmiszerbiztonsági szabályok vannak. Ez nyilván ez hasznos a gazdának is, mert ezért cserébe támogatást kapunk, és nyilván a leghasznosabb a fogyasztónak is, mert tudja, hogy mit fogyaszt. Most ettől függetlenül, hogy ezen túl, ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül az élelmiszer, és nagyon fontos.
Bármi? Most már, ugye? Mert ez egy 20-as lista volt.
Nincs semmilyen korlátozás. Egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, agrártermékről beszélünk, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és hát nyilván ez ennek tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásba, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni, ez ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címke ilyen egy liszt, vagy egy holland sonkának, vagy egy spanyol sonkának a címkéje, nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alapanyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt.
Hát meg, hogyha a vendéglátásban, közétkeztetésben találkozik, hát ott fogalma nincs, hogy milyen nyersanyagból, milyen alapanyagból készülnek az ételek.
Egy nagyon izgalmas témára tapintott rá a közétkeztetés. Közétkeztetésben napi szinten 2 millió ember étkezik. Tudni kell, hogy az közétkeztetés közbeszerzési alapon történik, tehát a legolcsóbb ár a meghatározó. Ebből a szempontból a gyerekeinket, az időseinket, a betegeinket jelentős részben nem magyar termékkel etetjük. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképp lépni kell, ezt már korábbi években is hangoztattuk, és most sem veszünk vissza ebből a kommunikációnkból, mert egyértelműen ez egy piaci lehetőség lenne a termelőknek is, a magyar termelőknek is. Másrészt azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy egészséges élelmiszerekkel kell ellátni a gyerekeinket, a betegeinket.
Hát pont a legkiszolgáltatottabb.
Erről van szó.
Mit lehet tenni? Mi a terv most?
A közbeszerzésre kapcsolatban?
Hát akár ezzel meg tárgyal, ha helyzetet.
Ez egy uniós előírás, hogy a közétkeztetésben a közétkeztetésben közbeszerzés útján kell beszerezni az alapanyagokat. Különböző jogi verziókat vizsgáltunk az elmúlt időszakban is. Van rá megoldás, itt kormányzati szándékra van szükség. Mi a gazdálkodói szervezetek képviseletében egyértelműen ezt javasoljuk. A részletes tárgyalások nyilván még előttünk vannak, de nagyon bízok, hogy lesz erről lépés. Az ukrán import kapcsán pedig csak azt tudom mondani, hogy sajnos attól tartok, hogy ugyanazt fogjuk átélni. Egy jelentős aszálynak nézünk elébe, ki tudja, hogy mennyi csapadék fog érkezni. A tavasszal is nagyon kevés eset, sok helyen egy évnyi csapadék hiányzik, még mindig a talajból, az óriási esőzések ellenére is. És a helyzet az, hogy az árak már most látszanak egyébként. A kereskedők azzal riogatják a termelőket, hogyha nem adják oda alacsonyabb áron a terményeiket, vagy éppen az egyéb terméket, tojás, bármi egyéb más, akkor egyértelműen az ukrán terméket fogják behozni. Azt gondoljuk, hogy ez egy fenntartatlan helyzet. Itt, ahogy egyébként Lengyelország meg Szlovákia mai napig fenntartja a behozati tilalmat, Magyarországnak is törvényerőre kell újra emelni ezt a tilalmat.
Aztán van egy másik front is, ugye a brüsszeli bürokráciával szemben a agrárgazdasági támogatások megnyírbálása, meg hát a dél-amerikai termékek előtti út felszabadítása, ugye ez a bizonyos Mercosur megállapodás. Ezzel kapcsolatban további tiltakozások lesznek, mert a helyzet nem változott. Több tízezres tüntetések voltak korábban, beszámoltunk róla rendszeresen mi is.
Igen, én a héten Strasbourgban is jártam kint, egy összeurópai gazdatüntetés volt, nyilván nem több tízezes létszámban, de azért jó pár traktor, meg minden országból érkeztek gazdálkodók, és egyetemen arra hívtuk fel az Európai Bizottság figyelmét, hogy a gazdálkodóknak a jövedelmezősége és a versenyhelyzete az importtal szemben olyan mértékben visszaesett, amit sajnos most az Európai Bizottság egy újabb teherre fejelt meg, a műtrágyára vetettek ki egy új többlet díjat, vagy többlet vámot, ki hogyan nevezi. Alapvetően a romló jövedelmezőségnek a következménye nem az lesz, hogy növekedni fog az élelmiszerárak, hanem az, hogy növekedni fog az ukrán, a brazil, a marokkói, az ausztrál, és meg hosszan tudnám sorolni, milyen termékeknek az aránya, és mondom a legszomorúbb, hogy nem fogjuk látni a termék címkéjén, az honnan származott, mert még egyszer a feldolgozás helye a meghatározó a termék címkéjén.
Köszönöm szépen Cseh Tibor Andrást, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének főtitkárát hallották.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
És már is folytatjuk Siklós Gabriellával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívőjével. Ugye rendszeresen beszámoltunk az aszály helyzetről. Kérdés, hogy ez a néhány napja pár napon át hullott csapadék, eső, hogy befolyásolta ezt, enyhül-e az aszály valamennyire, mi az, amit tesznek mostanában, ez a kérdés. Kezdjük sokkal, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Sajnos nem nagyon befolyásolta pozitív értelemben, nyilvánvalóan minden cseppvízre iszonyúan szüksége van és volt a földnök, illetve mindenféle területnek. Elképesztően nagy az úgynevezett halmozott csapadékhiányunk most már sok-sok évből fakadóan. Ugye az Alföldnek vannak olyan területei, ahol halmozott, amivel elmúlt 5 évből kb. 900 mm csapadék hiányzik. Ehhez képest, amit mondani tudok, hogy ugye most hétvégén érkező csapadék az ugye átmenetileg és nagyon rövid időre is nagyon kicsit enyhítette ezt a helyzetet, leginkább a délnyugati területeken, a Körösök vidékén, illetve az észak-magyarországi területeken. Ott lokálisan előfordult akár 50 mm-nyi csapadék is, nagy átlagban azonban olyan 20 és 40 mm közötti csapadék hullott a hétvégén, csak viszonyításképpen, ugye ahogy mondtam az előbb, tehát összesen most már van, ahol nyilván ez nem országos, ezek a legextrémabb esetek, 900 mm-nyi csapadék hiányzik az elmúlt 5 évből összesen, tehát ehhez képest esett 20-40, és amit tudni kell, hogy nagyon-nagyon száraz a talaj. Tehát vízügyes nyelven úgymond lefolyás képződés szempontjából ez sokat nem segített, mert egész egyszerűen a föld azonnal beszívja ezt az érkező vizet, és nagyon-nagyon kevés jutott be a vízfolyásokba. Nyilván azonban, ahol érkezett és ahol bejutott csapadék, és ahol vízszint emelkedés indult el, ott minden vízügyigazgatóság 24 órában készen állt a hétvégén, és mindenhol igyekeztek betározni az érkező csapadékot, ahogy csak tudták.
Ez a munka, ez hogy áll, és mi az, amit most tesznek? Itt lehet olvasni arról, hogy megemelték a duzzasztást ugye a Tiszalöki vízlépcsőnél, aztán például a csatornák milyen állapotban vannak, szóval mi az, amit lehet tenni most ebben a helyzetben, és lehet-e számítani további esőre valamilyen formában?
Én egyelőre úgy tudom, hogy nem. A most következő időszakban, ugye minden reggel az Országos Vízügyi Koordinációs Központ délelőtt 10 órakor ülésezik, azért ilyenkor, mert Ilyenkor vannak meg az előző napi átlagok, az elvégzett munkákat ilyenkorra tudják összefoglalni a kollégák, illetve az előrejelzés is ilyenkor frissül, és ez nagyon-nagyon fontos ebben az esetben. A tegnap reggeli ülésen elhangzottak alapján nem várható jelentős mennyiségű csapadék. Igen, például a tiszalőki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízigazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve hát mondom, a Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtárgyak zárásával a csatornák medrében tartották a vizet, ahol tudták, tározókba kivezették. Például a teljes igénye nélkül mondom csak, hogy a Hódmezővásárhely térségében a Hódtó Kistiszai főcsatornában például 150.000 köbméter vizet tartottak meg, Kaposvár közelében a Kapos víztározóban 15.000 köbméter vizet vezettek ki a szakemberek, és nyilvánvalóan, ahol lehetséges, ott mindenhol szivattyúk segítségével is végzi a vízpótlást a vízügy. Kvassai szivattyúk telepnél ugye a Felső-Tisza térségében a rétközi tiszatúrtározók vízpótló szivattyú telepei üzemelnek folyamatosan, zajlik az ökológiai vízpótlás. Tehát azt ugye mindig hangsúlyozzuk, hogy a vizet akkor kell megtartani, amikor lehet és amikor van. És azt azért fontos tudni, hogy vízkészleteink vannak, nekünk a helyet kell megtalálnunk, hogy hol tartjuk meg ezt. Ugye nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, amiket idáig ugye felsoroltam, ezek mind olyan területek, állami területek, amelyek a vízügynek a területei. Itt a lehetőségeinkhez és a forrásainkhoz mérten tényleg megpróbálunk mindenféle beavatkozást folyamatosan megtenni. Gondolok itt például arra, hogyha ez a koordinációs központ nem működne, akkor sokkal lassabban menne például az információ áramlás arról, hogy egyik vízigazgatóságon hol romlott el szivattyú, és honnan lehet ezt azonnal pótolni. Így például ugye a központnak erről pontos percre kész nyilvántartása van, és azonnal tudjuk ezeket a helyzeteket orvosolni, vagy akár ha egy műtárgy elromlik, akkor tudjuk, hogy hol van olyan alkatrész az országban, ahonnan ezt azonnal be lehet szerezni. Tehát ez ezért nagyon-nagyon fontos ebben a helyzetben, de ugye van nagyon-nagyon sok olyan terület, amely nem a vízügyi, és ott azért az állami vízügyi igazgatóságok nem tarthatnak vissza vizet, csak akkor, ha sikerül a helyi civilekkel megegyezni, és ez szerencsére most már az utóbbi időben, utóbbi egy évben azt kell mondjam, hogy egyre jobban halad, és egyre több felé vannak ilyen nagyon sikeres közös munkák.
Ez azt jelenti, hogy vannak olyan földterületek, ahol magánkézben vannak csatornaszakaszok is, és akkor velük kell egyeztetni, hogy el lehet árasztani a területet, vagy nem?
Így van. A vízügyi igazgatóságok igyekeznek ezeket a helyzeteket nagyon-nagyon rugalmasan kezelni, és esetleg a vízügyi engedélyeket a beavatkozások után frissíteni és rendbe tenni. Tehát a legfontosabb az, hogy a vizet azonnal ott, amikor van, vissza tudjuk tartani. Ugye az országban nagyon sok felé dolgoznak a vízőrzők, velük folyamatosak az egyeztetések. Most már azt kell, hogy mondjam, az összes vízügyi igazgatóságnál. Nyilvánvalóan a vízügyben is fontos volt egy szemléletváltás, de ez abszolút megtörtént, ezt nyugodtan kijelenthetem, hogy most már a kollégák pontosan látják, hogy mi a feladat, és nagyon-nagyon rugalmasan állnak ezekhez a helyzetekhez. Ha kell, akkor például segítenek, mit tudom, egy kotrógéppel, amely egy kisebb úgynevezett fenékküszöböt, ami hát egy ilyen földhalmocskát kell elképzelni, amelyet keresztben a folyó medrében lefektetnek az aljára, és csak egy pici, nem zárja el teljesen a vizet, de pont annyira megemeli ez a kis földgát, vagy földkupacoska a vízszintjét, hogy visszadúzatja, és így például az adott területen, hogyha jön a folyóban, folyik lefele a víz, ezt úgy kell elképzelni, egy kicsit megdúzatja, megnöveli a vízszintet, és hogyha fölötte vannak úgynevezett holtágak, tehát ilyen oldalra kimenő kis ágak, akkor azokba például vizet tudunk juttatni. És ez egy nagyon egyszerű beavatkozás, és tényleg ehhez például a vízügynek annyi segítséget kell adott esetben, és idézőjelbe teszem a csakot adni, hogy egy kotrógéppel vagy egy markológéppel segítünk.
Köszönöm szépen, Siklós Gabrielát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a helyszínen és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utca után. Németh Luca, BKK Info.
Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon, hogy most kaptuk a hír, Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion karambolozott, 76-os kilométernél lezárták a külső sávot emiatt.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 21-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök.
A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja.
Kiemelt figyelmet fordít a közszolgáltatók működésére a fogyasztóvédelem, elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják. Mondjuk a részleteket. Június végén Budapesten tartanak V4 találkozót, amelyre a lengyel kormányfőt is meghívta Magyar Péter miniszterelnök. Donald Tusk elfogadta a meghívást és azt mondta, szívesen segít Magyarország energiafüggetlenedésében is. Kovács Márton összeállítása.
Európa szíve ma Közép-Európában dobog. És nekünk kell azon dolgoznunk közösen, hogy ez minél tovább így legyen, minél erősebben verjen ez a szív.
Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is az lesz. Hozzátette, egy erős Európához erős versenyképes magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz pedig, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős versenyképes, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régió kell. Ezért is fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot.
Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
Miniszterelnöki találkozót rendeznek a visegrádi négyek vezetőinek június végén Budapesten, jelentette be Magyar Péter, aki ugyanakkor meg is hívta a lengyel kormányfőt, és közölte, a cseh és a szlovák miniszterelnökre is számít.
A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt.
Erről már a lengyel miniszterelnök beszélt. Donald Tusk, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt, úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett pedig az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel vesz részt a budapesti találkozón.
Azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa kezdve az északi országoktól egészen télen a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
Donald Tusk felajánlotta segítségét Magyarországnak ahhoz is, hogy csökkentse energiafüggőségét, és közösen dolgoznak majd ki egy Ukrajnával kapcsolatos európai álláspontot is, amely, tette hozzá a lengyel vezető, tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az európai közösséghez való csatlakozáshoz szükségesek. Ezeket pedig be is fogják tartatni, hangsúlyozta Donald Tusk. Magyar Péter miniszterelnök közölte, tárgyaltak Európa energiabiztonságáról, és a jövőben a vonatközlekedés, a védelem, valamint az energiainfrastruktúra területén is szívesen fogadják a lengyel tanácsokat.
Gdanszban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja.
Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdanszk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól.
Megtisztelő és megható volt a legnagyobb példaképem Károly Wojtyla, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Nem használtam mondatot többször a kampány alatt, mint az ő elmondatát. Ne féljetek, don't be afraid. Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm, köszönöm.
A vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében is együttműködik Magyarország Lengyelországgal, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Varsóban.
Megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a kelet-közép-európai vasúti beruházások előmozdításán, és Brüsszelben is együtt lobbiznak a térség uniós forrásainak növeléséért. Vitézy Dávid szerint a varsói pályaudvar felújítása jól mutatja, hogy megfelelő politikai akarattal és uniós támogatással nagyszabású közlekedési fejlesztések is megvalósíthatók.
A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció két tagja.
Melétei Barna Márton és Hantosi István indítványa legfeljebb 8 évben határozza meg a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.
Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme. A jegybank adatai szerint az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra, lényegesen nőtt az első lakásvásárlók száma. Nagy Viktória összefoglalója.
Hogy a tavalyi év az nagyon mozgalmas volt a hazai lakáspiac szempontjából.
Mondta a Magyar Nemzeti Bank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője az intézmény lakáspiaci jelentéséről szóló tájékoztatóján. Winkler Sándor arról beszélt, hogy a lakáspiaci forgalom tavaly össze jelentősen emelkedett, elsősorban vidéken, de Budapesten is nőtt az eladások száma, az idei év elején viszont átmeneti csökkenés látszik. Arra is kitért, hogy a lakásárak szempontjából a 2025-ös évet erős áremelkedés jellemezte.
Országos átlagban 23,5%-kal emelkedtek 2025-ben a lakásárak. Budapesten ennél is nagyobb mértékben 26%-kal nőttek a lakásárak, és a vidéki városokban is kiemelkedő mértékű, csaknem 25%-os éves nominális lakásár drágulást figyelhettünk meg. Ugye a tavalyi év egészét, hogyha még nézzük, akkor reál értelemben egy 19%-os lakás drágulásról beszélhetünk, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb reál értelemben vett drágulása.
Az idei első negyed évre már vannak előzetes adatok, ezek alapján az mondható, hogy lényegesen lassult a lakásárak éves növekedési üteme, országosan 18, Budapesten pedig 16,5%-ra. Az előrejelzések szerint ez a tendencia a következő 3 hónapban is folytatódni fog, mondta a szakember. Winkler Sándor hangsúlyozta, az Otthon Start program nagy hatással volt a piacra.
A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthon Startot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program, jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
Az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti társasházi új lakáskínálat. Ez csaknem 50%-os bővülést jelent az eladói oldalon az egy évvel korábbihoz képest, mondta Winkler Sándor, aki hozzátette, ehhez az Otthon Start program miatt megvalósuló kiemelt beruházások még csak kismértékben járultak hozzá. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Hangsúlyozta, az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak, ez pedig 30%-os bővülést jelentene az előző évhez képest.
Újabb ukrán agrárdömping sújthatja a magyar mezőgazdaságot, figyelmeztetett a fideszes Döbötör Csaba.
Az ellenzéki párt EP képviselője emlékeztetett, május 13-án véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, és ezzel hatályát vesztette az a rendelet is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Hozzátette, a jelenlegi szabályozás mindössze bejelentési kötelezettséget ír elő az importról, de ez nem jelent érdemi korlátozást, és a helyzet szerinte ismét veszélyeket rejt a magyarországi gazdákra nézve.
Mostantól jóval több import zúdul majd Magyarországra azért is, mert a módosított EU-ukrán kereskedelmi megállapodás alapján jelentősen megnövelték a Magyarországra vámmentesen behozható termékek mennyiségét. Különösen nagy importnövekményre lehet számítani a búza, a kukorica, a baromfihús és a tojás esetében. Ez lenyomhatja a felvásárlási árakat, ami jelentős jövedelmi károkat okozhat a magyar gazdáknak.
Az ukrán mezőgazdasági termék dömping tilalmát szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom is. Dulcs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke emlékeztetett, az uniós gazdáknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük, ezek azonban az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak.
Mielőbbi végrehajtás is stop bevezetését kéri a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom.
Az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa arról beszélt, hogy a végrehajtási eljárások mi hamarabbi felfüggesztésére lenne szükség, különösen azoknál az ügyeknél, ahol devizaszerződések vannak a háttérben. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, a Mi Hazánk szerint nem elegendőek a Tisza kormány által eddig bejelentett intézkedések.
Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa és a nulladik lépése az egész végrehajtási reformnak az, hogy non-profittá vál a végrehajtás, mivel ez abszolút nem elegendő. Nagyon sok végrehajtási törvénymódosítást is benyújtott már a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy végre tényleg igazságos mederbe terelődjenek a végrehajtási eljárások. Ezen kívül pedig ezeket várjuk és reméljük, hogy a jelenlegi kormány ezeket átnézi, megfontolja és megfogadja a különféle javaslatainkat, hogy végre emberséges legyen a végrehajtás.
Kiemelt figyelmet fordít a közszolgáltatók működésének vizsgálatára a fogyasztóvédelem, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, fogalmazott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Eitmann Norbert a Krónikának elmondta, elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják. A villamosenergia, a földgáz, a víziközmű és a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál. Hozzátette, tavaly a legtöbb ezekkel a területekkel kapcsolatos fogyasztói bejelentés a számlázással és elszámolással összefüggésben érkezett.
megnézik az adatlányokat, és azt, hogy a különböző közszolgáltatók jogszabálynak megfelelően válaszoltak-e a fogyasztóknak, illetve hogy az a válasz megfelelte a jogszabályoknak. A tavalyi évben egyébként összesen több mint 2500 beadványt adta be a fogyasztók az NKFH-hoz, illetve a kormányhivatalokhoz, ezeknek több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette. Ennek a 2500 ügynek azonban csak csekély hányada érte odáig, hogy fogyasztóvédelmi eljárást is kellett indítani, és mindössze 157 döntés állapított meg jogsértést, tehát azt mondhatom, hogy a közüzemi szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és kezelik a fogyasztói panaszokat.
Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz.
A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes program kínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A kocsisor több kilométeres. Az M1-es autópályán Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon is, lassulásra kell készülni. Az M2-es autóúton Dunakeszitől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Mogyorolt között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglód környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Örömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, este 13-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalókban legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Az egykori kaszinó, a Fekete-Sas gyógyszertár beltere és a sörgyár tárgyi emlékei, csak néhány kép a nagykanizsai Túri György Múzeum tárlatából, amely a város történelmét és 18.-19. századi fejlődését mutatja be.
A hely. Riportműsor. Ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
A hit ösvénye. A Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Az egységes piacról vitázott tegnap az uniós parlament. Az Európai Bizottság elnöke szerint le kell bontani az egységes piac működését akadályozó szabályokat. Ursula von der Leyen szerint fel kell lendíteni a chipgyártást az Unióban, növelni kell az EU technológiai szuverenitását, és meg kell erősíteni Európa szerepét a félvezetők értékláncában. A bizottság előkészít egy olyan törvényt is, ami segítené az európai felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia fejlesztését is. Az erősebb egységes piacot szolgálja majd a villamosítási akcióterv és a munkaerő mobilitási csomag. Utóbbi része lesz az európai társadalombiztosítási igazolvány, és az is, hogy digitalizálják a szakmai képesítések elismerését az uniós munkaerőpiacon. A fideszes Gál Kinga a vitában azt vetette a bizottság szemére, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetés mélyítené az unió központi és periféria országai közötti különbségeket, miközben növelné saját túlhatalmát. Pártársa Győri Enikő azt kifogásolta, hogy a bizottság központosítaná a tőkepiaci felügyeleti hatásköröket, miközben megkerülné a tagállami vállalati és adózási jogrendszereket. Aggódnak a Benes dekrétumok miatt, és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Benes dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament a Tisza párt és az Európai Néppárt fellépésének eredményeként szólította fel Szlovákiát arra, hogy vonja vissza a Benes dekrétumok bírálatát büntető törvényt és szüntesse meg a földelkobzásokat. Erre hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Tisza párt EP képviselő csoportja. A közlemény szemére veti az Orbán kormánynak, hogy hivatali ideje alatt nem lépett fel a nyilvánvaló jogsértésekkel szemben, mert fontosabb volt számára a felvidéki magyarok érdekeinél Robert Fico szlovák miniszterelnök politikai támogatása.
Jó reggelt Magyarország! Kakukel Tamással.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a mikro, kis és középvállalkozásokat érintő döntések csak akkor lehetnek kellően megalapozottak, ha azok előkészítésében a vállalkozói érdekképviseletek, köztük az IPOSZ is érdemben bekapcsolódhat. Német László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ja, helyet kérnek a tárgyalóasztalnál az előkészítésben. Jött erről valamiféle visszajelzés?
Még nem kaptunk ilyen visszajelzést, ugye nekünk nagy szívfájdalmunk, hogy 16 éve kérjük, hogy részt vehessünk akár a VKF-be, hiszen a családi mikro- és kisvállalkozások nem kerültek be az érdekképviseletnek ebbe a fórumába, és úgy gondoljuk, hogy pont mivel az érdekképviseletnél a magyar vállalkozások 80%-ában ugye a mikro- és családi vállalkozások vannak, hogy így a döntések előkészítésében már nagyon időszerű lenne, hogyha bekapcsolódhatna akár az IPOSZ, mint szakmai és munkaadói érdekképviselet.
Mi az, ami most zajlik? Mi történik annál a bizonyos asztalnál, ami miatt feltétlenül úgy gondolják, hogy ott a helyük?
Hát ugye most éppen az IPOSZ egy olyan kétnapos rendezvényen van túl, ami a Vision 2040, amit az Európai Kisvállalkozói Szövetség érdekképviseletével folytattunk le. Itt ugye külföldi vendégek is voltak, Brüsszelből jöttek ugye az SM United-től, de Bulgáriától, Romániától keresztül a V4-ek országjából mindenhonnan voltak képviselők, akik a munkaadói érdekképviseletet és főként a kisvállalkozásokat képviselik, és ugye ezt látjuk, hogy muszáj, hogy most már a gondolkodás először kicsiben elérvényesüljön, és hát ezt Magyarországon is meg kell tenni, hiszen a VKF volt az, amely a munkát érintő kérdésekben döntött, vagy tárgyalt a kormánnyal, illetve a szakszervezetekkel. Tehát ez a hagyományos tripartit rendszerből kimaradt a IPOSZ és a mikro- és kisvállalkozások érdekképviselete. Tehát ide muszáj visszakerülni, hiszen csak emlékezzünk rá, hogy a minimálbértárgyalások is ennél az asztalnál zajlottak, és amíg a nagy vállalkozásoknál már kitermelhetők azok a pénzek, amelyek ugye a minimálbérhez kapcsolódtak, addig a mikro- és kisvállalkozásokat, ezeket egyre nehezebb helyzetbe hozták ezek a bértárgyalások, illetve hát nem került előtérbe esetlegesen az a lehetőség, hogy hát milyen pozitív diszkriminációt kaphatnának azok a vállalkozások, ahol olyan magas élőmunkával dolgoznak, hiszen itt azért nem tudják már ezek a vállalkozások felvenni a versenyt a robotizációval, ahol nap 24 órájába folyik a termelés.
Például ez a bizonyos vendégmunkás javaslat, ez önöket hogyan érinteni?
Hát igazából én azt látom, hogy a magyar vállalkozóknál, tehát azokat a szolgáltatásokat végző vállalkozások, amelyek a vendégmunkásokat tudnák alkalmazni, ez náluk nem releváns, hiszen az ügyfél kapcsolatok, a személyes kapcsolatok, ezek mind előtérbe kell, hogy helyeződjenek ebbe. Bizalmi kapcsolatok ezek sok esetben, hiszen van is ebből probléma. Itt lakásokba mennek, személyes javítások vannak, tehát a személyhez kötődő javítások, szolgáltatások vannak. Ebbe általában, hogyha ha nem beszél magyarul, vagy nem érti azt a szakmát, amihez a magyarok hozzászoktak, lehet ez egy akár egy építőiparnál is, hiszen mondjuk egy könyvesnyi egész más képesítésekhez vannak kötve, mondjuk a külföldi országoknál, hiszen van vakolókönyves, van falazókönyves, tehát itt más a képesítés, más a szolgáltatás színvonala, amit már megszoktak a lakosok.
Világos. Tehát az a lényeg, ahol nagy létszámot foglalkoztatnak, ott van ennek.
Ennek ott van jelentősége.
Ott van jelentősége. Világos. Amit lehet tudni eddig a új kormány gazdaságpolitikájáról, Kapitány István beszélt erről talán részletesebben, erről mi a véleményük az eddigi tudható szempontokról?
Mi azt látjuk és úgy gondoljuk az IPOSZ-nál, hogy most van remény arra, hogy elindul a mikrovállalkozásoknak is az érdekképviselete felkarolása, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak előtérbe kell kerülni, hiszen a hazai gazdaságot ők alkotják elsősorban. Tehát nem a külföldiek felé kéne már benyomni azt a rengeteg támogatást, ami eddig volt, hanem a saját és hazai vállalkozásokat kéne megerősíteni. Én úgy gondolom, hogyha a brüsszeli pénzek most hazajönnek, és van arra lehetőség, akkor igenis el kell kezdeni ezeknek a vállalkozásoknak a pályázott útján történő fejlesztését is, illetve van egy nagyon fontos dolog még, amelyről ugye az IPOSZ folyamatosan kérte a kormányzatot az elmúlt időszakban, hogy vissza kell hozni azokat a mikrohitel lehetőségeket, amelyek korábban voltak, hiszen a Széchenyi kártya sok esetben a legkisebbeket nem éri el, és nekik is nagy szükségük volna ahhoz, hogy pénzhez jussanak, hogy tudjanak fejlődni, tudjanak dolgozni.
Mennyien vannak, akik ebben a szervezetben tagok, vagy kik mekkora csoportnak a képviseletét látják el?
Ugye itt az IPOSZ az maga az ipartestületi hálózati tagsággal rendelkezik, ez 150 ipartestületet jelent, ebben ugye vannak szakmai és területi ipartestületek. Itt azért a tagságért mi olyan 30 és 40 ezer közöttre tudjuk tagsálni, de hiszen a vállalkozások viszont sokkal nagyobb létszámban vannak jelen, hiszen itt közel 800 ezer olyan vállalkozásról beszélünk, akik egyéni vállalkozók, vagy a legkisebb társas vállalkozások, és ugye azért azt látjuk, hogy az érdekképviseletért igazándiból senki nem szeret fizetni, tehát itt önkéntes tagságról van szó, akik a tagjai, viszont ezek a vállalkozások, amelyek nem tagjaink, azok is sok esetben kapcsolódtak az IPOSZ-hoz, hiszen mikor olyan lehetőséget értünk el korábban, mint például mikor a visszamenőlegesen a számlákat, az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó áramszámlákat visszaszámlázták 2 évre visszamenőleg a vállalkozásoknak, és sikerült ezt elérni, hogy ezt mondja vissza az MVM, akkor rengeteg, de rengeteg vállalkozás kereste meg az IKOSZ-t.
Aztán esetleg javaslatok a mikrohitelen túl, például adózási kérdésekben, ugye most szó van arról, hogy visszajön ez a könnyített adózás is, ebben a körben van-e elképzelés, javaslat?
Hogyne, hiszen tulajdonképpen 2013-ban, mielőtt bevezetésre került a katamár, akkor ugye az IPOSZ 12 javaslatot tett le a katával kapcsolatban, akkor sem volt lehetőség az első javaslatban, hogy más olyan vállalkozásnak beszámlázzon a katás, aki adószámmal rendelkezik, tehát csak magánszemélyek kerültek akkor is első körbe szóba, akkor is ezt sikerült egyébként megoldani, rávezetni az, bocsánat, az akkori kormányzatot, hogy igenis erre nagy szükség van. Most, amit mi látunk, az az, hogy elsősorban akik ezt mozgatják, és itt mondjuk gondolok a köztestületi kamarára, hogy olyan javaslatokat tesznek le, ami egyrészt fontos is ezeknek a vállalkozásoknak, de mégiscsak a nagy vállalkozások érdekében szól, hiszen itt azért feltétlenül kell beszélni arról, hogy ma egy katás vállalkozás 3 évet dolgozik, mire egy nyugdíjas szolgálati évet tud teljesíteni, hiszen a minimálbérhez kötött ez a jogosultság, és az 50 000 forint viszont, amit ma fizetnek, az nem elégíti ki azt a lehetőséget, hogy egy szolgálati év után, egy ledolgozott év után egy szolgálati évet kapjanak. Tehát erről mindenképpen kell tárgyalni a jövőben. Szükség van a katára, szükség van a könnyített adózásra, főleg a vidéki településeken, mert azokon a helyeken azok a szolgáltató vállalkozások, akik most már egyre inkább elfogynak, pont azért, mert nem tudják kitermelni azt a rengeteg energia és egyéb költséget, ami őket sújtja, ezek fogynak, tehát mindenképpen kell segíteni rajtuk, hogy megmaradjanak, és ott biztosítják a településeken a települések érhetőségét.
Köszönöm szépen, Németh Lászlót, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnökét hallották.
BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Tart a helyszínen és a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcánál. Németh Luca, BKK Info.
7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői. A rendezvényen az Ohiói Nemzeti Gárda parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időszakban a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat. A menetidő csak nem 9 óra. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek. Ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak a kiemelt turisztikai helyeken. A vasúttársaság megerősített ügyelettel is segíti a forgalom szervezést.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Nap mint nap érkeznek jelentős hírek a közjog területéről, egyrészt a közjogi méltóságuk nevezett tisztviselők eltávolításának kísérlete, aztán a kegyelmi ügy részletes tárgyalása a nyilvánosság előtt, aztán most már arról is van szó, hogy az országgyűlési vizsgálóbizottságok olyan hatáskört kapnak, amelyek leginkább büntetőeljárásban szoktak előfordulni, nevezetesen pénzügyi és akár szabadságvesztéssel fenyegető szankciókat is kiszabhatnának, hogy hogyan meg egy általán hogy lehet erről gondolkozni? Ebben kérem, hogy segítsen eligazodni nekünk Hag Péter jogtudós, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
Jó reggelt kívánok!
Kezdhetjük talán ezzel a legfrissebbel, mert erről még nem tudom, a többiről már nagy posztokat tett közzé, mondta is, hogy megtisztelő és zavarmájtő, hogy több mint 100 000 olvassák, meg 500 000 is hozzászólnak, tehát úgy néz ki, hogy társadalmi érdeklődés jelentős. Az országgyűlés vizsgáló bizottságok hatásköre, meg szankciórendszere, amit itt egyelőre lehet olvasni ebben az előterjesztésben, ezt hogy látja, hogy illeszkedik akár a büntetőeljárás kereteiben, vagy itt egészen másról van szó?
Hát itt egy kicsit másról van szó. Annak idején, amikor 1994-ben a mai házszabály alapjait letettük, akkor még én is tagja voltam ennek a bizottságnak, már felmerült ez a kérdés, hogy lehessen-e szankcionálni azt, ha valaki nem jelenik meg a bizottság előtt, vagy hamisan val, vagy nem nyújt információt. Végül akkor az a döntés született, hogy inkább ezt nem teszik meg, mert hát ugye bonyolult jogi helyzetek állnak elő. Lehet-e jogorvoslattal élni a parlament bizottságának döntése ellen? Tehát ha valaki úgy érzi, hogy indokolt volt a távolmaradása, mert megbetegedett, és mégis megbüntették. Tehát ez egy nehéz kérdés. Annak idején azt mondtuk, hogy nem lenne jó, ha a bíróság marasztalná el az országgyűlést, hogy indokolatlanul szab ki büntetést. De meg lehet próbálni, látjuk azt, hogy a világban vannak olyan országok, ahol az ország, tehát a törvényhozásnak van ilyen jellegű jogosítványa, ugye az Egyesült Államok erre a legjobb példa, ahol lehet nap mint nap látni a szenátusi bizottságok, beidéznek személyeket, és akik ott nem jelennek meg, azok a szankcióval sújtják.
Az, hogy igazmondási kötelezettség, ez egy érdekes megközelítés itt, mert nyilván lehet valaki tanul, meg lehet, hogy később aztán büntetőeljárás is lesz belőle. Hogy viszonyul a kettő egymáshoz? Hiszen ugye a büntetőeljárásban a terheltnek, hogyha magára nézve terhelő vallomást kéne tenni, akkor az igazmondás kötelezettsége arról föl van mentve.
Így van, ez egy nagyon jó kérdés és nagyon jogos észrevétel, hogyha ilyen szabályokat bevezetnek, akkor a meghallgatás előtt nyilván részletesen tájékoztatni kell a meghallgatott szemét, hogy nem köteles önmagára terhelő vallomást tenni, hogy vannak bizonyos esetek, amikor megtagadhatja a vallomást. Ugye erre a tervezetben van is kísérlet, például ugye ügyvédeket nem lehet arra vonatkozóan kihallgatni, amit védőként tudtak meg, egyházi személyeket arra nézve, amit a hivatásuk keretében tudtak meg, hozzátartozót nem lehet arra kötelezni, hogy a hozzátartozóját terhelő vallomást tegyen, és általában senkit nem lehet arra kötelezni, hogy saját magát terhelő vallomást tegyen. Megint az amerikai példát mondom, akik figyelik ezeket a meghallgatásukat, ugye rendszeresen élnek a meghallgatottak azzal a jogukkal, hogy nem kötelesek önmagukat terhelő nyilatkozatot tenni. És hát azt is tisztázni kell, hogy az így elhangzott nyilatkozatokat később más eljárásban bizonyítéként fel lehet-e használni, vagy sem.
A másik ilyen kezdeményezés vagy javaslat, ugye a miniszterelnök megválaszthatósága két ciklust tölthet be. Ráadásul ugye ez egy ilyen visszaható hatályú jogalkotás lenne, mert 92-től számítana, tehát akik ebben érintettek voltak.
Igen, pontosabban 1990. május 2-ától, tehát egészen a rendszerváltó parlament megalakulásáig visszaható hatályuk. Ugye ez az első probléma, hogy ugye jogállami követelmény, hogy törvények nem lehetnek visszaható hatályúak. Ez a törvény, ez az alaptörvény módosítás, ez visszaható hatályú lenne. Ráadásul ugye kifejezetten személyre szabott jogalkotás, ugye ezt is az előző időszakban joggal kritizálták, amikor egy jogszabály csak arról szólt, hogy egy személyt elmozdítsanak, vagy éppen pozícióba helyezzenek. Ugye a harmadik probléma az az, hogy hát ez egy elég erőteljesen antidemokratikus lépés, hiszen nem csak azt gondolják, azt teszi lehetetlenni, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök legyen, hanem a választókat is megfosztja attól a jaktól, hogy akár 4 év múlva, akár 8 év múlva, akár bármikor máskor őt megválaszthassák. Ugye a következő, az utolsó komolyabb kifogás, hogy ez elég radikálisan szemben megy az európai gyakorlattal. Ugye Európában miniszterelnökök tekintetében nincs ilyen szabály, hogy csak kötött ideig tölthetik be a hivatásukat. Ugye például a jelenlegi NATO főtitkár Mark Rutte korábban Hollandia miniszterelnöke volt 14 évig, Angela Merkel 16 évig volt kancellár, Helmut Kohl ugyancsak, Margaret Thatcher 11 évig, tehát azt látjuk, hogy Európában inkább az a gyakorlat, hogy mindaddig, amíg a választók megbíznak egy személyben, addig betöltheti a végrehajtó hatalom vezetőinek pozícióját, annál is inkább, hogy ugye szemben a köztársasági elnökökkel a miniszterelnökök a parlament által bármikor felelősségre vonhatók, bármikor bizalmatlansági indítvánnyal meg lehet őket buktatni, le lehet váltani. Ugye Magyarországon is láttuk azt, hogy voltak kormányfőváltások, ugye Megyesi Péter lemondása, vagy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon közötti váltás megtörténhetett, tehát ilyen értelemben szembe megy az európai gyakorlattal az, amit a mostani törvényjavaslat megcéloz.
Professzor úr korábbi posztjában egy nagyon komoly, tekintélyes, vaskos évrendszerrel levezette a köztársasági elnök hát eltávolítása kísérletének jogi buktatóit. Úgy tűnik, hogy a kormányfő, azaz a magyar kormány tovább is ragaszkodik az elnök távozásához. Itt mondanak indokot, de az inkább ilyen politikai indok. Hogyan értelmezhető ez az államfői tisztséggel szemben?
Igen, ugye fontos szempont, hogy a miniszterelnök érveiben azért, és a nyilvánosságra került érvekben teljes mértékben hiányoznak a közjogi érvek. Tehát az alkotmány is 90 és 2011 között lehetővé tette a köztársasági elnök elleni megfosztási eljárás elindítását, tehát, és az alaptörvény is ezt szabályozza, tehát lehetőség van arra, hogyha a köztársasági elnök az alkotmányt vagy a feladatával összefüggésben bármely törvényt szándékosan megsért, vagy szándékos bűncselekményt követel, akkor az országgyűlési képviselők 1/5-e indítványozhatja a megfosztási eljárást, de erről az országgyűlés 2/3 többséggel, titkos szavazással dönt, hogy kezdeményezze az alkotmánybíróságnál ezt a megfosztási eljárást, és az alkotmánybíróság az indítványt megvizsgálva, a feleket meghallgatva, szintén 2/3 döntéssel megfoszthatja az elnököt a jogköreitől. Most nem véletlen, hogy ez nem egy politikai bizalmi szavazás, tehát nem olyan, mint az előző kérdés kapcsán említettük, hogy a miniszterelnök iránti bizalom elfogy, és az országgyűlés egy bizalmi szavazáson megfosztja őt a tisztségétől, hanem ez kifejezetten közjogi felelősség. A köztársasági elnöknek nincs politikai felelőssége, és ugye tulajdonképpen joguralmából az következik, hogy ebben a kérdésben, hogy mondjam, a társadalmi értékítélet sem esik komoly súlyallatban, mert kifejezetten ugye 1990 óta folyamatosan olyan közjogi rendszerünk van, ahol a köztársasági elnöknek gyakorlatilag minden döntéséért a politikai felelősséget a döntést ellenjegyző miniszternek kell vállalnia. Tehát maga az elnök politikailag nem lehet felelőssé tenni, nem lehet az elnököt politikailag felelőssé tenni. Most ha meglépi az új többség azt, hogy akár alkotmánymódosítással változtat ezen, akkor gyakorlatilag felszámolja azt az elnöki intézményt, ami 90 óta létezett. Ugye itt szintén azt is hangsúlyoztam én a posztomban is, hogy ebben az esetben nem lehet azt mondani, hogy a köztársasági elnök megválasztásánál, vagy a hivatalban tartásánál olyan szabályok lennének, amit az elmúlt 16 évben a Fidesz a kétharmados többséggel visszaélve alkotott meg. Tehát ha új szabályok lesznek, akkor az új elnök is ki lesz téve annak, hogy bármikor a parlamenti többség leválthatja, ezzel lényegesen meggyengül az alkotmányos intézményrendszert őrző funkciója, hiszen állandóan azt izgulnia kell amiatt, hogy nem indul-e vele szemben is egy ilyen alkalmatlansági eljárás. És ugye látjuk azt, hogy az elnöki pozíció az ugye mindig túlnyúlik a parlamenti mandátumon, ugye a parlamentnek 4 éves ciklusra történik a megválasztása, az elnök esetében ez 5 év, tehát megvan az a lehetőség, hogy a következő választásnál változik a parlamenti többség. Ha most Sulyog Tamást elmozdítják, helyére megválasztanak valakit, akkor az új elnök nem számolhat azzal, hogy kitölti a mandátumát, mert ha megbukna a kormány, akkor az új kormány ugyanazt megtehetné vele is. Tehát én ezt ugye úgy fogalmaztam, hogy ez egy jogállamot sértő megoldás lenne, és hát a régi klasszikus
Ehhez kapcsolódik különösen is az elnöki jogkörhöz, nevezetesen ahhoz a különös jogkörhöz, amelyet ugye kegyelmi jogkörnek neveznek. Egyszerű fordításban azért itt arról van szó, ha jól foglalom össze, hogy az elnök indoklás nélkül saját elhatározása, saját belátása alapján ad kegyelmet annak, akit arra méltónak ítél. Sem azt nem kell elmagyaráznia, hogy miért tette ezt a döntést, és indokolnia sem kell, sem írásban, sem szóban. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy még parlamenti vizsgálóbizottság is lesz ebben az ügyben. Mi az, amit itt ki akarnak valójában deríteni? A politika, hogyha azt nézzük, akkor arról beszél ugye Magyar Péter rendszeresen, hogy ki az, aki nyomást gyakorolt az elnökre, hogy kegyelmet adjon ebben az ügyben. Ez kiderülhet-e egyáltalán, és lehet-e magát a kegyelmi ügyet, az elnöki pozíciót ilyen helyzetbe hozni?
Hát ugye ez itt is ugyanaz a probléma, ami az előző körben, hogyha olyan változások történnek, ami egy konkrét esetben például az elnök valami fajta már a lemondott elnök, most tulajdonképpen Novák Katalinról van szó, az ő felelősségét akarják vitatni vagy vizsgálni ebben a kegyelmi ügyben, az nagyon veszélyes dolog, mert ahogy általános elv, hogy sem a parlamenti képviselők, de sem az elnök a döntéseiért, tehát a parlamenti képviselő a szavazatáért, illetőleg a parlament ülésén elmondott véleményért nem vonható felelősségre. Az elnöknél még szigorúbb ez a szabály, ugye az elnök sérthetetlen, tehát az ő ilyen értelmű felelőssége nem merülhet fel, hogy miért döntött úgy. Ugye a kegyelmi jog az, ahogy említette is, egy több évszázadra visszanyúló az uralkodónak, az uralkodót megillető jog volt, hogy szabad mérlegelése alapján adhatott kegyelmet. Ugye eddig az volt a szabály, hogy nem is kellett indokolni, és ha nem kell indokolni, akkor nem kötelezhető utólag az elnök arra, hogy mégis indokolja az évekkel ezelőtt meghozott döntését. Tehát én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen az iratokból viszonylag egyértelmű kép bontakozott ki, hogy az látszik az eddig nyilvánosságra hozott iratokból, hogy a kormány és az igazságügyminisztérium nem támogatta a konkrét ügyben a kegyelem megadását. Az elnök bírálta felől részben a kormányzati döntést, részben a saját stábjának a döntését, amely úgy tűnik, hogy a saját stábja sem támogatta a kegyelmet. Az elnök nem kötelezhető arra jogilag, hogy megmondja, hogy miért hozott ilyen döntést. Esetleg politikailag elvárható lehet, hogy a nyilvánosságot tájékoztassa. Ebben annyi történt, hogy a Balogh Zoltán minap nyilatkozott, hogy ő volt az, aki meggyőzte Novák Katalint a kegyelem indokoltságáról. Ehhez képest új elem nem biztos, hogy előkerül. Itt nyilván egy téves megítélés történt. Balogh Zoltán, illetve az elnökasszony úgy érezte, hogy indokolatlan volt ennek a személynek az elítélése.
Köszönöm szépen, Hak Péter jogtudóst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat, segített eligazodni a közjog. Azért igencsak akkor jó, ha ismereteken alapuló világában is úgy mond valaki véleményt, hogy ismeri ezt a világot. Köszönöm szépen, hogy segített ebben.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Kogy László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke érkezett hozzánk. Levelet írtak, hát van itt egy lista, belügyminisztérium, gazdaság, igazságügyminisztérium, mert hogy súlyos problémákat ajánlanák a szíves figyelmükbe, a megszólítottak szíves figyelmébe, és ráadásul megoldási javaslatokat is, hát jó néhány oldalon szerepel itt egy kicsit. Most megint azt kérem, segítsen eligazodni bennünket, mik a fő problémák, és akkor menjünk végig ezeken szépen sorjában.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt.
Tehát ugye valójában az unión kívüli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról beszélünk, ez a témánk ma, és hát az ágazatnak, az építésgazdaságnak vannak ezen a területen súlyponti problémái a piaci szereplőnek, és igen, megoldási javaslatok is. Tehát kell azt tudni, hogy azért az elmúlt években többször módosultak a vonatkozó jogszabályok, és fontos, hogy széles körben lehetővé teszi a számunkra, meg a piaci szereplők számára unión kívüli állampolgárok foglalkoztatását, és ez szükséges a jövőben is. Tehát az építőiparnak is kellenek az unión kívüli szakmunkások, mérnökök a jövőben. Itt a kérdés az, hogy milyen gondok vannak, és a felülvizsgálat során miket ajánlunk a jog előkészítők vagy a jogalkotók figyelmébe.
Mert ugye amit most tudunk, az, hogy kizárná, ugye?
Nem tudjuk, mindenféle nyilatkozatok elhangzanak, aztán fontos az, hogy egyeztetések során mire jutunk. Nekünk például az egyik ilyen súlyponti problémánk az, hogy az építőiparban vannak olyan unión kívüli nagy befektetőknek a nagy beruházásai, ahonnan a hazai szakma teljes egészében kiszorul. És ugye mi nem vagyunk exportorientáltak, és alapvetően a hazai piacon kell megélnünk, és tudnánk foglalkoztatni a saját és a külföldi unión kívüli állampolgárokat is ezeken a munkákon. Van olyan munka, például Szeged térségében, ahol a múlt évben 2274 unión kívüli állampolgár foglalkoztatására kértek engedélyt, és meg is kapták. Ezt magyar és kínai nyelven kérték.
Nem tudja, akkor a gyárépítésről van szó, a túlgyárépítésről.
Igen, és tehát, hogyha vannak olyan speciális unión kívüli befektetők munkái, ami roppant irritálja a szakmát. Erre azért van lehetőség többek között, mert nincs az uniós magyar foglalkoztatási részarány például kikötve ezeknél a létesítményeknél, és mondjuk az EVOSZ-nak ez az egyik javaslata, hogy a létesítményeknél ki kellene kötni. Ugye a másik probléma az, hogy a munkaügyi hivatalok valójában végzik a munkájukat, és regiszterekből dolgoznak, és megállapítják, hogy a térségben valamilyen szakmunkás nincs, és akkor kötelesek a munkavállalási engedélyt kiadni, miközben azért a mi szakmánkra kell tudni, hogy vergődik, és 30-35 ezer munkást elengedett az elmúlt két évben, mert nincs elegendő munkája, tehát azt is mondhatnám csúnya kifejezéssel, hogy cégen belüli munkanélküliség van, mert a vállalkozások a szakmunkást és a mérnököt mindenképp szeretnék tartani. Ezért az EVOSZ-nak az a javaslat, hogy nem egyszerűen csak regiszterekből kellene dolgozni, akár országos áttekintéssel is, hanem föl kellene mérni, hogy ahhoz a munkához abban a térségben a magyar cégek, a magyar foglalkoztatóit rendelkezésre tudja bocsájtani. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezt hogyan lehet kezelni. És ami rendkívül fontos, hogy azáltal, hogy esetleg a magyar és uniós vonatkozó jogszabályok nincsenek betartva, ne legyen versenyelőnye azoknak, akik így viselkednek és ilyen munkákon dolgoznak.
Mi van még? Mert hát ugye itt ez egy hosszú sor.
Hát igen, sok minden van itt. Valójában ez egy összetett kérdés, ezért fontos, hogy széles körben tervezi a kormány a vonatkozó jogszabályoknak az áttekintését, mert nem egyszerűen munkaügyi dolgokról szól a történet, hanem az is fontos, hogy nyilván a munkaügyi, hogyha ott valaki foglalkoztatva van, akkor annak a munkaegészségügy, munkavédelem, időkeret, hány órában van foglalkozott, stb. De meg kell nézni a munkavállaló, munkaadó és a folyamat összes kötelmét, kötelezettségét, tehát hogy hogyan történik az adózás, idegenrendészet rendben van-e, végzettség rendelkezésre áll-e, bizonyos mértékig a nyelvhasználatot az unióban mindenhol elvárják tőlünk, hogyha mi oda megyünk dolgozni, és természetesen hát az is fontos, hogy a munka minősége milyen, tehát mert vannak olyan építőanyag építési termékek, amit nem kell kivinni, forgalomba hozni, forgalomhozati engedélyt kérni, hanem ott belülről le lehet gyártani, de hogy az milyen minőségben, stb. Tehát az EVOSZ-nak a másik nagy javaslata, hogy ezeket a dolgokat helyszínen ellenőrizni kellene, és egy összetett ellenőrizre lenne szükség úgy, ahogy az Ausztriában, Németországban, Hollandiában meg is valósul. Tehát a mi szakmai területünkön van most építésfelügyelet, de az kifejezetten csak építésügyi kérdésekkel foglalkozik, ha egyáltalán jut rá ideje. Mi egy olyan építési rendészetben gondolkodunk, ami Német országban is különböző helyeken működik, aki ezeket az összetett vizsgálatokat el tudja végezni, és akkor én EVOSZ elnökként meg tudom nyugtatni a szakmát, hogy nincs versenyelőnye abból az ilyen munkákon ott lévő vállalkozónak, mert az összes vonatkozó jogszabály be van tartva.
Na most közben van itt ám aztán egy hír, ami nem csak erre vonatkozik, hanem a Európai Unió. Ursula von der Leyen azt szorgalmazza, hogy legyen annyira egységes az uniós piac, hogy a szakmunkások oda tudjanak áramlani, voltak éppen ahová az érdekük diktálja, magyarul, ahol a legjobban megfizetik őket. Ez viszont pont a mi régiónkat esetleg hátrányos helyzetbe hozza. Tehát úgy tűnik, mintha valami egyenlősdi lenne, de nyilván a leggazdagabb országok, akik legjobban vagy amelyek legjobban meg tudják fizetni, ebből ők nyernek. Milyen kockázatai vannak ennek ezen túl? Például az itteni szakember hiány alakulhat-e ki például?
Egész pontosan nem tudom, hogy Brüsszel miben gondolkodik, mert a munkaerő szabad áramlása jelenleg is megvan, és tulajdonképpen mindenhol megvannak a minimálbérek, átlagbérek, szakági bérek, és nagyon okos a munkavállaló, amikor eldönti, hogy hová megy munkát vállalni. Leginkább ugye oda tud menni munkát vállalni, ahol van munka. Most az egész Európai Unió építésgazdaságára az a jellemző, hogy mínuszos, az a kérdés, hogy mennyire. Tehát a ilyen jellegű problémám...
Az az, hogy nincs munka.
Hogy igen.
Ez a mínuszos azt hát jelenti.
És az ilyen jellegű, hogy jön, megy keletről, nyugatra, vagy honnan, délről, északra a munkavállaló, ezt alapvetően az orvosolja, hogy a magyar építésgazdaságnak, építőiparnak a közeljövőben mennyi munkája lesz. Tehát ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy a kormány sikeresen hozza haza a brüsszeli forrásokat, amiből 2000 milliárd forintot építéssel kéne elkölteni.
Köszönöm szépen Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabadkikötő közelében lépésben halad a forgalom. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Torlódik a forgalom. Németh Luca, BKK Info.
Autós percek.
Ahogy már említettük, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion karambolozott. A 76-os kilométernél emiatt lezártak egy sávot, jelentős a torlódás, már most több kilométeres. Aztán az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos a lassulás, ezt már megszokották, az erre járók torlódást tapasztalható, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, azt mondják az munkatársai, hogy érdemes az átterelő belső sávot választania. Aztán az 51-es főúton Kalocsa átkelési szakaszán két személyautó karambolozott, a 117-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni önkormányzati utakon lehet.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 21-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsák István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök.
Mától ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között.
800 zarándokkal a fedélzetén idén is elindult a Boldogasszony zarándokvonat a szombati csíksomjói búcsúra. Mondjuk a részleteket. Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata, hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának.
Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen télen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter.
A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő.
Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
Aggódnak a Benes dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Benes dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszer szintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára.
A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció két tagja.
Melétei Barna Márton és Hantusi István indítványa legfeljebb 8 évben határozza meg a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját.
Az ukrán agrárimport korlátozásának megszűnése ismét súlyos veszélyt jelenthet a magyar mezőgazdaságra. Erről a Magosz főtitkára beszélt a Kossuth Rádióban. Május 13-án ugyanis véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, és ezzel hatályát vesztette az a rendelet is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.
Cseh Tibor András hozzátette, 2022-ben már bebizonyosodott, hogy az olcsó ukrán termékek lenyomják a felvásárlási árakat, és az importtilalom nélkül ez veszélyezteti a hazai gazdaságok fennmaradását. Hangsúlyozta, a rosszabb minőségű termékek importja nem csak piaci, hanem élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ezért Magyarországnak, Lengyelországhoz és Szlovákiához hasonlóan fenn kellene tartania a behozatali korlátozásokat. A főtitkár kitért arra is, abban bíznak, hogy az új országgyűlés lépéseket tesz az ügyben.
Ugye jöhet most már Brazíliából, Ukrajnából és Marokkóból is, szinte ellenőrzés nélkül. Az élelmiszer nincs semmilyen korlátozás, egyedül az maradt meg a korábbi szabályozásból, hogy bárhonnan jön az import élelmiszer, egy bejelentési kötelezettség van, de nincs akadálya az importnak, és egy nyilván tudni kell, hogy ennek a jelentős része a vendéglátásba, a hústermékek és a feldolgozóiparba fog bekerülni. Ugyanezt történik Nyugat-Európában is, és nyilván a fogyasztó, mivel a termék címkéjén egy liszt, vagy egy holland sonkának, vagy egy spanyol sonkának a címkéjén nem az van feltüntetve, hogy honnan származik az alapanyag, hanem hogy a feldolgozás helye Európában történt, a fogyasztó gyakorlatilag nem fog tisztán látni, hogy pontosan mit is fogyaszt.
Átmeneti rövid enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése az itthoni szárazságban, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az országban halmozott csapadékhiány van, a következő napokban nem várható jelentős mennyiségű eső, hozzátette, a szakemberek folyamatosan dolgoznak az asszály mérséklésén.
A Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztásnak a szintjét az Észak-Magyarországi Vízigazgatóság a hétvégén, és ez például összesen 1.600.000 köbméter többletvízkészletet jelent ebben a duzzasztott térségben. De például emellett a Tisza megemelt vízszintje Bodrog mellett a keleti és a nyugati főcsatornák a Körösvölgy vízpótlására is hatással van, illetve Körösök vidékén például átlagosan 27 mm-nyi csapadék esett, és itt például a lefolyásnak indult többletvízkészleteket a műtergyek zárásával csatornák medrében tartották a vizet.
Mától ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines szezonális járata Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a tervek szerint október 5-éig.
A Boeing Dreamliner típusú gépekkel hetente összesen 3200-an repülhetnek az útvonalon. A menetidő csak nem 9 óra. A légitársaság 2018-ban indította el az első Budapest-Philadelphia járatát, ami két év múlva a koronavírus járvány miatt megszűnt.
Idén is elindult a Boldogasszony zarándokvonat fedélzetén több mint 800 zarándokkal, akik részt vesznek a szombati csíksomjói búcsún. Ezúttal is velük tart 300 fiatal szerte a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség által.
A zarándokvonattal utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei csíksomjói búcsú szónoka lesz. A szombathelyi megyéspüspök a Krónikának azt mondta, Csíksomjó különleges hely, a magyar nemzet szíve talán legerősebben itt dobog.
Nagyon örültem ennek a meghívásnak, és nagyon hálás is vagyok érte. 21 néhány éves voltam, fiatal kispapa, amikor életemben először Erdélyben jártam. Óriás élmény volt. Az itteniek vendégszeretete, mély hite, derűje nagy példa a számunkra. Sokszor a történelemben, mintha tisztában látnának ők. mintha az anyaország szíve is igen gyakran legerősebben itt dobogna. Nagy várakozással és nagy örömmel indulunk ezzel a zarándok vonattal Csíksomjóra.
Megnövelt kapacitással, illetve tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére.
A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, főszezont idéző erős forgalomra számítanak, ezért a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet biztosítanak, a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz több egységet állítanak forgalomba. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás 2-3 kilométeres. Az 51-es főúton Kalocsa belterületén baleset történt. A 117-es kilométernél a főutat lezárták. Aki teheti, helyben önkormányzati utakon kerüljön. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra kell készülni az M2-es autóúton Dunakeszitől. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Gödöllő és Mogyorót között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglót környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban tart a helyszínen és Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napról napra melegszik az idő. A hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda BL negyed döntős körét. Kiesett a Komló a férfi kézilabda NB1-ből. Jó reggelt kívánok, Mujzica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery pedig továbbírja a történelmet a második számú európai kupasorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. John McGinn 2018-ban csatlakozott a birminghami csapathoz, amely akkor még másodosztályú volt. Az Aston Villa csapatkapitánya erről az útról is beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának.
Még keresem a szavakat, hihetetlen mindezt átélni. Emlékszem, amikor még a feljutásért küzdöttünk, vagy nem is olyan régen a bennmaradásért a Premier League-ben. És most itt vagyunk a labdarúgás legnagyobb színpadán. Hatalmas büszkeség számomra, hogy csapatkapitányként újra európai trófeához segítettem az Aston Villát.
Abu Fani konkrétan jelezte, hogy váltani szeretne, az izraeli középpályás várható távozásáról is beszélt az FTC sportigazgatója Hajnal Tamás az M1-nek. A Ferencváros sorozatban 7 bajnoki cím után ezúttal ezüstéremmel zárta a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényét. Hajnal Tamást ennek okairól is kérdezte Környei Bence.
A nemzetközi szereplésünk az abszolút kimagasló volt, ugye szerintem túl is teljesítettünk. Sok szempontból ugye olyan eredményt értünk el, amit senki nem várt talán, ugye a legjobb 16 közé kerülni, és nagyon sok mérkőzés megnyerve nemzetközi porondon, sok koeficiens pontot gyűjtve. Kupa győzelem szintén nem kell magyarázni, ugye ott a maximumot tudtok kihozni abból, ami lehetséges volt, viszont a bajnoki szereplés miatt ott természetesen azért van hiányérzet bennünk, hogy idézőjelben csak a második helyre sikerült odaérni.
Átigazolási pletyka szinten lehetett olvasni Abu Fani esetleges Szerbiába való távozásáról. Van ennek bármiféle valóság alapja?
Igen, van. Van konkrét tárgyalás a két klub között, úgyhogy meglátjuk, hogy majd sikerül ezeket sikerre vinni. Abu is konkrétan és egyértelműen kommunikálta a szándékát, hogy szeretne változtatni a karrierjében. Tehát, hogyha sikerül egy mindenféle számára megfelelő megállapodást elérni, akkor ott belátható időn belül lehet egy transfer, úgyhogy ez alapján folytatjuk most a munkát.
Ami pedig a következő idényt illeti, ugye az Európa Ligában veretlen maradt hazai pályán a Ferencváros, viszont a bajnokságban többször is elvitték a 3 pontot a Grupa Marinából. Ez lehet majd például egy kulcskérdés a következő idényben a bajnoki cím visszaszerzéseit illetően?
Mindenféleképpen. Ilyen hazai mérleggel ez egyértelmű, hogy nagyon nehéz bajnokságot nyerni, még hogyha végén csak tényleg nüanszok múlottak. De az nem lehet, hogy a Grupa Marinában tényleg ilyen sok pontot el tudnak vinni az ellenfelek. Erre kell, hogy megoldást tudjunk találni, hogy hogyan tudjuk a játékunkat az ellenfélre jobban ráerőltetni. Ugye mindig beszéltünk róla, hogy ugye a Fradinak két stílus kell tudni játszania, ugye egyik a nemzetközi szinten, a másik pedig a hazai bajnokságban. Valahogy nekem egy picit az érzésem, hogy most nagyon a nemzetközi stílus volt az, amit próbáltunk megvalósítani jobban, és erre az ellenfelek amúgy tényleg egy olyan környezetben jobban tudtak alkalmazkodni, mint az, hogy mi a dominanciánkat és a képességeinket jobban érvényesíteni tudtuk volna, úgyhogy ezt alaposan elemeznünk kell, és megoldásokat találnunk.
Hajnal Tamást, az FTC sportigazgatóját hallották. Filipovics Vladan Vitalis Milán játékos ügynöke fontosnak tartja, hogy az NB1-es bajnok Győr középpályása egy erősebb bajnokságba szerződjön. Filipovics szerint tavasszal közel jártak a megegyezéshez a svéd Malmövel, ám a tárgyalások végül nem vezettek eredményre.
Beszélgettük meg januárban, akkor is voltak lehetőségek tovább lépni, de ezt beszéltem a Milánnal, meg a győri vezetőkkel, hogy nyárig jobb lenne maradni, és akkor abban is maradtunk, hogy nyáron próbálunk tovább lépni, amit akkor győri vezetők is azt mondtak, nyitottak, és akkor most mindenféleképpen ez a tervünk, hogy nyáron külföld fele csapatot találjunk. Preferencia persze mindenféleképpen Európán belül maradni, ha van a lehetőség akkor top 5 ligába, de persze van csapatok akarunk találni, a reális persze lesznek is játszani, és vannak megkeresnek, én is keresem a csapatok, ha már azt mondom, hogy január óta.
Nemzeti Sportkrónika.
A Ferencváros 16-10-re nyerte a Mladost Zágráb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyeddöntőst körvégül csoportja második helyén zárta, a júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barceloneta lesz majd az ellenfele. Elégedett volt csapata teljesítményével Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője Farkas Mártonnak összegzett.
Annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágrába. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor a második fél idő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedbe alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezetünk. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom, a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, tényleg teljesen elégedett vagyok.
Azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
Maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amit biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladost védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított.
Drámai végjátékban harcolt aki bent maradását a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Kumó viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. A bentmaradó Sziget-Szent Miklós vezetőedzőjét, Imre Vilmost, Bobák Róbert szólaltatta meg.
Ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatomnak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácok, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bárölépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kérdezete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
Mi az, ami az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bemaradás hozta?
Hát én ősszel is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bemaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatban nagyon sok gól, de hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót, de mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
A Veszprém pedig végül hibátlan teljesítménnyel zárta az első helyen az alapszakaszt a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a NEKA otthonában nyert 51-40-re, és várhatja a jövő pénteken kezdődő Szeged elleni bajnoki döntőt. A párharc az egyik fél második győzelméig tart majd.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Első mérkőzésén ötszettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló Merza tornán. A nemzeti együttes pedig 2-1-re is vezetett, de végül tehát vereséggel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. Nagy Péter szövetségi kapitányt hallják.
Azért Ausztria végén megmutatta a negyedik szedbe és az ötödik játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Úgy gondolom, a második és harmadik játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudtuk nyerni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a negyedik szedbe jött egy mentális, fizikai fáradtság, ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökkent negatív irányban, amit sajnálok, hogy azért látom egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokon, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában az a jó voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk.
A magyar női röplabda válogatott viszont győzelemmel kezdte szereplését a Mariborban zajló Merza tornán. A miénk magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Szabó Attila, Semmelweis Egyetem klinikai rektor helyettese, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Olvasom Vasa Albert Mese az erdőről írását. Olvasom az erdő szépségét, a körülötte lévő világ rezdüléseit észrevevő látó ember leírását, és eszembe jutnak a nap eseményei. Napközben egészen mást olvastam. Tudományos cikkeket, amelyekben arról értekeznek, hogy egy Z vagy alfa generációs fiatal a vizuális világunkban legfeljebb 7 másodpercig tud figyelni egy képre. Az iskolában már csak 2-3 percig tud koncentrálni a pedagógus által mondottakra. Ez az idő a következő generációnál még tovább csökken. Szintén kutatások hívják fel arra a figyelmet, hogy egy aranyhal koncentráló képessége 9 másodperc. Rosszabbak lennének tehát a mai fiatalok képességei, mint az aranyhalaké? Elgondolkodom. Hányszor mondjuk, hogy rohanó világban élünk, hogy a gyerekek lassan okostelefonnal a kezükben születnek? Feltesszük-e, és ha igen, hányszor azt a kérdést, hogy tudunk-e, kell-e tennünk valamit a 7 másodperces generáció jövője érdekében? Felelősségünk nagy, de nem a világ kerekének visszaforgatásában. Ez túl nagy energia, és úgysem kecsegtet sikerrel. A jelent és a jövőt viszont még alakíthatjuk gyerekeink, unokáink által. A fejlődés nem megállítható, de értékeket megtartóvá és értékteremtővé tehető. A modern technológiát mi is használjuk. Szinte mindenki okostelefonnal a kezében jár, applikációkat alkalmaz, de betört a mindennapjainkba a mesterséges intelligencia is. A kérdés nem az, hogy használjuk-e, hanem az, hogy hogyan és mire. Emlékezzünk vissza, hogy ránk mit mondtak nagyszüleink, szüleink. Hányszor hangzott el, hogy hogy lehet ezt vagy azt csinálni, hogy lehet így élni? Ezek generációs különbségek, amelyek mindig is jelen voltak. Ami más, az a sebessége a változásnak. A mi felelősségünk nem a változás megállítása, még csak nem is lassítása, hanem a változás mellett az értékek megőrzése és továbbadása. Az alapvető értékek ugyanis nem változnak. Azok nem sebességfüggők. A mi felelősségünk, hogy tudunk-e alkalmazkodni a 7 másodperces világhoz. Át tudjuk-e adni az értékeket a Z és Alfa generációnak. Ha nem elszaladunk a feladat elől, ha nem homokba dugjuk fejünk, nem lehetetlen küldetésként tekintünk rá, akkor biztos vagyok benne, hogy lehet. Olvasom a Mese az erdőről írást. Három nagy kincset hoznak az angyalok, a jóságot, a szeretetet és a békességet. De nem találnak nyitott szívet az emberekben. A negyedik, a legkisebb angyal az erdőt kéri a Jóistentől, hogy azzal megnyissa a szíveket. A történet végét sokan ismerik. A negyedik angyal segít mindenkinek az erdőben. Az erdő megszépül, és végül megtalálja azt, aki észreveszi a körülötte lévő szépet, megnyitja szívét, és a többi angyal elhelyezheti benne a Jóisten ajándékait. A jóságot, a szeretetet és a békességet. Bár nem írja Vas Albert, de biztos vagyok benne, nem kellett 7 másodperc sem az ajándékok elhelyezéséhez. Mi kellett hozzá? Az, hogy a legkisebb angyal ne tegyen mást, csak annyit, amit mi is elvárnánk, hogy velünk megtegyenek, és ettől békésebb és szebb lett az erdő. Okostelefonom csörgésére ébredek. Reggel van. Kezemből kifordulva fekszik a könyv az ágy mellett. Vas Albert, Mese az erdőről. Felveszem, becsukom, leteszem az ágyam mellé. Készülnem kell, menni az én erdőmbe. Nem csak megyek, de megígérem, hogy látni is fogok. Meglátni, hogy hol lehet csak annyit tenni, amennyit én is szeretnék, hogy megtegyenek velem. És akkor nem kell még 7 másodperc sem, hogy megnyíljanak a szívek. Hogy legyen helye az ajándékoknak, a jóságnak, a szeretetnek és a békességnek. Jó utat kívánok mindenkinek a maga erdőjébe.
Köszönjük szépen, Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese, a gyermekgyógyászati klinika igazgatója osztotta meg ma reggel velünk gondolatait. Ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható ám, mégpedig a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
Köszönjük szépen, 8:30 volt néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk már is a műsort a stúdióban, ha bemondó szlotta Judit.
Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalásuk után lengyel kollégája Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza frakció. A jövőben külön országgyűlési bizottság vizsgálná a gyermekvédelem hiányosságait, a kegyelmi ügyet, az elmúlt évtizedek privatizációit és a közvagyon elvesztését, valamint a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási rendszer körüli szabálytalanságokat. A honvédelem napja miatt zárva tartanak ma a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket holnap már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért lett a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédség Budavárát. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,3%-kal nőtt, az S&P 500-as mutató 1%-kal, a Nasdaq kompozit pedig 1,5%-kal korrigál felfelé a nap végén. Jelentősen csökkentek tegnap este az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt hangoztatta, hogy az iráni háború nagyon gyorsan véget ér. A befektetők azonban továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelét megilletően. Ha most rátekintünk az olajárakra, akkor ismét emelkedés tapasztalható, igazából enyhe fokban, de tényleg pluszban állnak a mutatók. 8%-kal került fel az észak-amerikai könnyű olaj a VTI, $99.05 hordonként, a Brent jegyzési ára pedig 9%-os pluszban, szintén hordonként, ez a 159 literenként, $106.01 áll, ezek a pillanatnyi információk. Tegnap a piaczárást követően publikálta első negyedéves gyors jelentését az Nvidia. A vállalat az első negyedévet 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta. Ez éves alapon 85%-os növekedés. A következő negyedévre 91 milliárd dolláros árbevételt ígérnek, ami 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál. Egyébként mintegy 80 milliárd dolláros új részvény visszavásárlási keretet hagytak jóvá, és a negyedéves osztalékot is megemelte a cég a korábbi 1 dollár centről 25 dollár centre. Az OpenAI akár már ezen a héten benyújthatja az elsődleges részvénykibocsátáshoz kapcsolódó előzetes dokumentációt, ősszel már a tőzsdén is megjelenhetnek a cég papírjai. A Financial Times írása szerint több hónapja zajlanak az erre vonatkozó előkészületek. Az OpenAI eddig mintegy 200 milliárd dollárnyi tőkét tudott összegyűjteni. Európában tegnap kifejezetten jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,4%-kal, a párizsi CAC 40 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,7, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. A németországi iparvállalatok negyede versenyképességének romlását tapasztalja, a Müncheni Egyetem IFO gazdaságkutató intézetének felmérése szerint. Az összefoglaló alapján áprilisban a németországi iparvállalatok több mint 25%-a nyilatkozott úgy, hogy versenyképessége csökkent az EU-n kívüli piacokon. Egyre nagyobb nyomással néznek szembe ezek a cégek. 38%-uk számolt be az autóiparban a nemzetközi versenyképesség romlásáról. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány pontos 0,2%-os csökkenéssel zárt tegnap 131.460 ponton. 34 milliárd forint volt a börze forgalma, az OTP 1%-kal erősödött 41.100 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.628 forintra, a MOL 1,8%-kal csökkent 3.988 forintig, a Richter pedig 1,3%-kal korrigált lefelé a nap végén, és 12.220 forinton zárt. Lezárta az OTP csoport, a szlovén Primorsky Skladi D.O. Koper alapkezelő 100%-os tulajdonrészének megvásárlását. A név jelentése tengermelléki alapok, vagy tengermelléki befektetési alapok. Az OTP alapkezelő 75%-os, az OTP Banka Szlovénia 25%-os tulajdonossá vált az alapkezelőben. Egyébként az OTP alapkezelő 6000 milliárd forintot meghaladó vagyont kezel. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít ma a forint. 1 euró 359 forintba és 38 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 27 fillérbe, egy svájci frank 392 forintba és 87 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Új fejezetet nyithat a diplomáciában az elkezdődött magyar-ukrán szakértői konzultáció, a kárpátaljai magyarság helyzete és Ukrajna uniós csatlakozási terve. Két olyan téma, amely évek óta feszültséget szül a két ország között. A stúdióban pedig Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Úgy tudom, hogy önöket nem hívták meg erre az egyeztetésre, vagy nem kaptak értesítést. Nem igaz ez így?
Nem, mert szakértői szinten meghívtak bennünket. És
akkor ez új?
Igen, ez szakértőink tárgyalta tegnapi nap folyamán, és ezek a tárgyalások már korábban megindultak még a korábbi kormány idején, ez a 11 pont kapcsolatában, és akkor... Jelenleg ez folytatódik, és a szakértőink ott vannak, és szerintem eredményes tárgyalásokat folytatnak ezzel kapcsolatban.
Mi a remény most? Van-e egyáltalán, mert hiszen tárgyalások korábban is voltak, általában az történt, hogy valamiben megegyeztek, aztán az ukrán fél meg nem tartotta be, legalábbis korábban erről beszéltek.
Hát van egy olyan fogalom, hogy a remény utoljára hal meg. Viszont szerintem vannak közös érdekek. Szerintem a kárpáti magyarság alapvetően érdekelt abban, hogy Ukrajna integráljon Európába. És teljesen helyesen, mind a korábbi kormány, mint pedig a jelenlegi kormány, fontosnak tartja azt, hogy a kárpáti magyarság jogai azok renoválva legyenek. És erről folyik a tárgyalás, és valamifajta kompromisszummal fog az egész dolog véget érni. Nem adhatjuk fel jogainkat. És erről van szó jelenleg, korábban is erről volt szó, jelentős részben már vannak, körvonalazódnak megegyezések, szóval azt szeretnénk, hogy ez a kérdés megnyugtatóan rendeződjön a kárpáti magyarság számára.
De ugye itt nem továbbra is az alap az, hogy nem többletjogokról van szó, hanem nem. Azokat kellene visszakapni, amit igen, elvettek.
Amit elvettek, így van.
Mi lenne itt a konkrétum, ami cél? Elevenítsük fel egy kicsit, hát ha már nem mindenki ismeri.
Hát az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy ugye voltak jogaink, amelyek az alkotmány és a különböző törvények számunkra biztosítottak, ezeket visszavették részben. Ma szeretnénk, hogy ezeket visszaadják. Ez felvet bizonyos fajta problémákat az ukrán kormányzatnál, de szerintem másképp nem lehet, és nem csak rólunk van szó, hanem az összmagyarságról is szó van. Tehát, hogyha a kárpáti magyarságnak sokkal kevesebb lesz a joga, mint a többi határozott magyar régióban, akkor ez lesz a mérce egyrészt. Tehát ezt szerintem azért ezt figyelme kellene venni. Más pedig az van, hogy van egyfajta kölcsönösség, tehát azt, amit a magyarországi ukránok bírnak, mint jogot, az úgy lenne célszerű, hogy mi is bírnánk.
Lehet kiemelni az összes nemzetiség közül a magyarokat, az Ukrajnában élő magyarokat, mert úgy tűnt korábban, legalábbis az ukrán nemzetiségi politika, az mintha egységesen kezelte volna a nemzetiségeit.
És részben, mert az európai kisebbséget azokat kiemelték korábban is törvényileg is, ez egy dolog. Más pedig az ilyen kölcsönösség, hiszen Magyarország és Ukrajna között volt egy alapszerződés, amelyben azért igyekeztek ezeket a dolgokat rendezni. Azt hiszem, hogy lehet ezt úgy is, hogy európai alapon, de lehet két oda alapon is rendezni. Mindenesetre a Kárpáti Magyarság jövője szempontjából az rendkívül fontos lenne azt, hogy mi a jogainkat visszakapjuk, hiszen az adna lehetőséget arra, hogy fennmaradjon ez a közösség.
Úgy látják a tapasztalatok mit mutatnak, hogy mennyire nyitott az ukrán fél? Vagy a viselkedésükből milyen következtetést lehet?
Van egyfajta nyitottság. Számukra nagyon fontos a európai integráció. És emiatt ugye nyitottak erre a tárgyalások, vannak bizonyos fajta korlátok, de kompromisszor kell lépni itten. Nem nagyon látok más megoldást azzal, hogyha ők valóban akarják az európai integrációt, és mi pedig valóban akarjuk a saját jogainknak a megtartását, akkor valamifajta kompromisszumra kell lépni.
Ez azt jelenti, hogy meg visszaadják a jogokat, nyilván ez a fő cél, cserében az uniós csatlakozási tárgyalások.
Ez egy fontos dolog, ők azt látják, azt, hogy Magyarország korábban egyébként, amikor nem történtek az események, amelyek korlátoznak a jogainkat, egyik legfőbb támogatója volt Ukrajnának az európai integrációból. És ez okozta a feszültséget, úgyhogy vissza kell térni a normalitásra szerintem.
Igen, ugye emlékszünk arra az időszakra, amikor aztán megvolt a megegyezés, és akkor annak ellenére egészen más politikát folytattak.
Igen. Hát vissza kell tenni a normalitáshoz, tárgyalni kell, kompromisszumot kell lépni, és akkor kölcsönös előnyök származnak ebből.
Mi a további menetrend a tárgyalások menetében?
Hát most az én információm szerint az első forduló lezajlott, jövő héten lesz a második, és hát az álláspontok azok közelednek szerintem.
Köszönöm szépen, Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Közeledik a vakáció, és ezzel együtt a nyári táborozás időszaka, de vajon milyen alapvető egészségügyi és higiéniai szabályoknak kell megfelelni a gyermektáborba? Mire érdemes ügyelni ebből a szempontból? Csizmadi Hajnalka, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője beszél erről, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
A táborok szervezése Magyarországon szigorú szabályokhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének a védelme. Ennek első megnyilvánulási formája, hogy a tábor megkezdés előtt 3 héttel be kell jelenteni a tábor helye szerint területileg illetékes népegészségügyi hatóságnak, ami a gyakorlatban a járási fővárosi kerületi hivatalok népegészségügyi osztályát jelenti. A népegészségügyi hatóság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek védelmére, így a táboroknak közel a felét ellenőrzik is. Az intézkedéseket, a szükséges intézkedéseket megteszik. A rendelet, ami a táborok szervezését szabályozza, 2025 tavaszán módosult. 2 új módosítás került a rendeletbe. Az egyik az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. A jogszabály kimondja, hogy a tábor szervezője, vezetője vagy a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa nem lehet olyan személy, aki büntetett előéletű büntető eljárás alatt áll, vagy aki tiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. Ez az egyik előírás, a másik pedig, hogy tájékoztatási kötelezettséget ír elő a szervező részére, annak érdekében, hogy a szülő pontosan lássa, hogy milyen táborra küldi a gyermeket. A programterven keresztül be kell mutatni a programot, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, illetve a szállás körülményeit.
Bocsánat, igen, akkor pont kiragadnám akkor ezt az étkeztetést, hogy beszéljünk az étkeztetésről is, méghozzá arról, hogy mit kell mindenképpen szem előtt tartaniuk a táborvezetőknek. Nyáron általában nagyon meleg van, kánikula van, oda kell figyelni, hogy azt is szem előtt kell tartani, hogy hamarabb megromlanak az ételek.
Így van, ez nagyon fontos, illetve abból a szempontból is szeretném egy kicsit a szülők figyelmét felhívni, hogy a diétás étkeztetést biztosítani kell a tábor szervezőnek, tehát hogyha a gyermek valamilyen diétát igényel, akkor azt mindenképpen jelezzék a szervező fele, és őneki ezt biztosítania kell a tábor során. illetve hogyha normál étrenden van a gyermek, akkor pedig a korcsoportjának megfelelő energiaszükségletet is biztosítania kell. A nomád táborok esetén gyakran előfordul ugye a közös főzés, bográcsozás. Itt az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása rendkívül fontos. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy csak teljesen egészséges gyermek vagy felnőtt vegyen részt az ételek készítésében, illetve ha a gyermeket bevonják, akkor az alapvető higiénés és balesetvédelmi szabályokra oktassák őket. A főzés megkezdése előtt nagyon fontos, hogyha a hűtést igénylő élelmiszereket használnak, ennek a hűtéséről gondoskodjanak, illetve a tiszta víz, szappan biztosítása a főzés környezetében is elengedhetetlen. Fontos, hogy az edényeket, illetve a nyersanyagokat nem szabad a földre helyezni, tiszta és a szennyes folyamatokat pedig szigorúan különítsék el, vagy térben, vagy időben. Főzés kapcsán előfordulhat, hogy valaki esetleg megvágja magát, akkor mindenképpen gondolni kell, hogy elsősegély felszerelés legyen a táborban, illetve legyen egy személy kijelölve, aki a szükséges elsősegélynyújtást megteszi, illetve az orvosi ellátás is jogszabályban rögzített, hogyha 300 főnél nagyobb egy tábor, akkor folyamatos orvosi felügyeletet kell megszervezni. Ha ennél kisebb számú a tábor, akkor a házi orvossal, házi gyermekorvossal kell a szervezőnek felvenni a kapcsolatot, és akkor ők egyeztetik azt, hogy ha szükséges, akkor milyen számon hogy lehet elérni a házi orvost, és ezt a táborvezető számára írásban is át kell adni, hogy ha gond van, akkor pontosan tudják, hogy hova kell fordulni.
Végül nézzük meg, talán erről még nem volt szó, hogy milyen közegészségügyi szabályok vonatkoznak, vagy milyen szabályoknak, higiéniai előírásoknak kell megfelelni egy ott alvós táborban. Itt mire kell figyelni leginkább?
A rendelet részletesen meghatározza a higiénés minimum feltételeket, biztosítani kell a létszámnak megfelelő számú és felszereltség illemhelyet, kézmosót, hogyha ott alvós a tábor, akkor zuhanyzási lehetőségről is gondoskodni kell, továbbá meg kell szervezni a hulladékoknak a zárt gyűjtését, illetve rendszeres elszállítását. A tábort megelőzően rovar és rágcsálóítást kell végezni. Természetesen a napi rendszeres takarításról, feltöltenítésről sem szabad megfeledkezni, illetve az ezekhez használt vegyszereknek a zárt tárolása is kiemelten fontos.
És ahogyan említette, folyamatosan ellenőrzik a táborokat, hogy hogyan valósulnak meg ezek a szabályok, mik a tapasztalatok mondjuk az elmúlt évre vonatkozóan?
A táborokat nagyjából 50%-ban helyszínileg is ellenőrzi a népegészségügyi hatóság. Mindig találnak kisebb hiányosságokat, erre intézkednek, de a nagyobb hatósági intézkedést igénylő problémák azért kevesebb, mint 5%-ban fordulnak elő, de amennyiben előfordulnak, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Közeledik a vakáció ideje az iskolákban, táborozási szezon egyben a nyár, de vajon van-e hely és mire kell feltétlenül ügyelnie annak, aki a gyermekét ugye táborban kívánja látni, hogy ott töltse el a nyárnak legalábbis egy részét. Tóth Béla, a táborfigyelő ügyvezető itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval van még hely?
Van még hely, de azt is látni kell, hogy nagyjából 200 táborturnust már le kellett vennünk a táborfigyelő rendszeréből, mert már beteltek. Még közel 800 elérhető, szóval nem kell a szívünkhöz kapni, de azt látni kell, hogy a következő egy hónap az nagyon-nagyon intenzív lesz. Én azt javaslom a szülőknek, hogy aki teheti, még májusban foglalja le a gyerektábort. Júniusban, júliusban is lehet tábort foglalni, nem erről van szó, csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő.
Sőt, hát ott már tartanak a táborok.
Így van, de mondjuk augusztusra, hogyha szeretnék tábort foglalni, ezt megtehetem akár júliusban is, csak itt már valamilyen kompromisszumot kell kössön, vagy drágább lesz, mint szeretnénk, vagy messzebb kell vinni a gyereket, mint kényelmes lenne, vagy pedig nem a gyerekhez leginkább passzoló témát találjuk meg, mert már csak oda van hely. Aki ilyen kompromisszumot nem szeretne megkötni, annak célszerű még májusban foglalkozni a témával.
Na, milyen szempontok szerint? Mert ugye nyilván vannak a témák, aztán meg hát mindenki szeretné biztonságban tudni a gyermekét.
Vegyük a szülők oldaláról és a nagyszülők oldaláról, szóval, mert nagyon sok nagyszülő is fogal a tábort az unokának, így meglepetésnek, ajándéknak. A legfontosabb, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Azaz, kapjunk egy számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táboroztatóval, amiben le van írva az, hogy milyen ellátást, milyen programokat kap a gyermek, és ezért a szülő mennyit fizet. Ez azért nagyon fontos, hiába tűnik száraznak, mert innentől kezdve elvárhatjuk, hogy a táboroztató minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartson, vagyis Azt érjük el, amit szeretnénk, egészségesen menjen a gyerek a táborba, és onnan élményekkel telve egészségesen jöjjön haza, így lehet a legegyszerűbben megfogalmazni. Mi a táborfigyelnél abban segítünk, hogy mi minden tábort egyesével ellenőrzünk, tehát minden, ami a rendszerünkben megtalálható, azok legálisan működő, jó programmal rendelkező táborok, de ha máshol keresnek a szülők, szívük joga, nyugodtan. Csak én azt kérem, hogy nagyon alaposan nézzünk körül, mert rengeteg olyan megkeresés volt az elmúlt időszakban nálunk, akik szerettek volna megjelenni a rendszerünkben, elutasítottuk őket, mert nem voltak megfelelő papírjaik, de mégis megtaláltuk más hirdető oldalakon ezeket a táborokat. Könnyű megtéveszteni a szülőket, legyünk körültekintőek és alaposak.
Szóval nem csak adózási szempont van itt, mert lehet, hogy ő neki könnyebb, ugye azt mondja, hogy számlával óvatosan, mert akkor ugye adót kerül el, ez persze, hát ugye bűncselekmény, ám, de más probléma is lehet ilyenkor.
Nem, az a baj, hogy nem tudhatjuk azt egy feketén működő tábornál, hogy az amúgy rendben lévő egészségügyi és biztonsági szabályokat közül mit tart be, vagy betart egyáltalán bármit. Nem tudjuk, hogy honnan rendeli az ételt, és az be van-e vizsgálva az a konyha gyermekétkeztetés szempontjából. Nem tudjuk, hogy minden program, amiért a szülő fizetett, az megvalósul-e, ha nem valósul meg, akkor hova fordulunk? Jogilag nincs közöttünk semmilyen jellegű kapcsolat, mert ugye nincs egy megállapodás közöttünk, nem kaptunk számlát. Ez gyakorlatilag nem létezik a jog előtt, ez az együttműködés, ami köztünk van. De azt se tudhatjuk, hogy kik vigyáznak a gyerekekre, ők megfelelő tudással, tapasztalattal, képzettséggel rendelkeznek-e, a gyerekek korosztályi sajátosságainak megfelelő programokat szerveznek-e, vagy mondjuk az 5 évesnek programozni kell, a 18 évesnek megszínezni. Nem akarunk ilyen kellemetlenségeket. Arról nem is beszélve, hogy egészségügyileg bármi probléma legyen esetleg a gyermekkel. Nem feltételezem, hogy az ilyen feketén működő táborszervezők rosszat akarnának a gyereknek, vagy feltétlenül át akarnák verni a szülőket. Nem erről van szó. Csak nem szeretném azt, hogy olyan élményt, vagy olyan hatás érje a gyermeket, amire több évig visszaveti a táborozásába, és nem akar majd menni, mert nem érezte jól magát, mert adott esetben mi szülők nem voltunk elég körültekintőek. Tessék ezzel foglalkozni, azt kérem.
Aztán biztonsági körülmények. Ugye beszéltünk már korábban erről, hogy a fiatalság érdeklődését fenntartani nem egyszerű, hiszen a digitális világban hozzászoktak az inger zuhatakhoz. Éppen ezért elszaporodtak az úgynevezett extrém táborok, amiben vannak sportkihívások, aztán sok esetben ilyen hadi, katonai, félkatonai ismereteknek az átadása. Ez nyilván kockázatos, hogyha nem hozzáértők teszik, és fölülnek egy divathullámra, és vállalkoznak ilyesmire.
Az biztos, hogy a táborosztatónak az adott témához nem árt érteni. És most természetesen viccesen fogalmazom meg, de igen, érteni kell az adott témához ahhoz, hogy az adott témában legyen ez akár idegen nyelvoktatás. Szóval nem kell ilyen extrém dologra gondolni, akkor az legyen egy olyan képzett pedagógus, aki tud idegen nyelvet oktatni, és tökéletesen beszéli az adott idegen nyelvet. Ugyanez vonatkozik akár a katonai táborokra, akár a készségfejlesztő táborokra, vagy a sporttáborokra. Azt látjuk, hogy a hagyományos, klasszikusabbnak számító táborok, mint a sporttáborok, kézműves táborok, lovas táborok, idegen nyelvi táborok, ezek továbbra is nagyon-nagyon népszerűek, de ahogy ön említette, nagyon sok meghökkentő, különleges, vagy már-már extrémnek tűnő téma is előkerült. Van japán kultúra táborunk, TikTok videókészítő táborunk, középkori lovagi táborunk, 3D nyomtatás tábor, drón programozás, de van játékszoftverfejlesztés, Harry Potter mágus képző tábor, és ugyanúgy dzsungel körülmény között rendezett katonai tábor is foglalható, hogy gyermekkutya kommunikációs tanfolyam is.
Na ez már viszont itt egy érdekes terület, ebben vannak kockázatok. Nem azokról beszélünk, amit a Magyar Honvédség körében tartanak, mert azok ellenőrződtek, meg ott tényleg értenek hozzá, a személyes tapasztalat is ezt erősíti.
Jellemzően a militári táborok vagy a katonai táborok, amit nem a Honvédség szervez, mert ők is nagyon-nagyon szuper táborokat szerveznek, mi is ismerjük őket, dolgoztunk is velük együtt nagyon sok éven keresztül. Ezek jellemzően volt katonák, akik ezeket tartják, szóval nem fegyver iránt lelkesedő amatőrök, hanem volt katonák, akik értenek ezekhez a témákhoz. Ugyanígy, ahogy a túlérő táborok esetében is olyan jellegű felügyelők foglalkoznak a gyerekekkel, akik ezekhez a témákhoz értenek. Legalábbis akik a táborfigyelőn vannak, ők értünk, tudunk felelősséget vállalni, a többieket, akit nem ismerünk, azért nem, de akit bevizsgáltunk, azért viszont igen.
Köszönöm szépen, Tóth Bélát, a táborfigyelő ügyvezetőjét hallották az elmúlt percekben. A nyári táborozásról beszéltünk, hogy nagyon ketyeg az óra, érdemes már foglalni, mert nagyon sok hely betelt. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is nagyon köszönöm.
És közben Horváth Ágnes megérkezett, ez azt jelenti, hogy kezdődik hamarosan a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora, de vajon milyen témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, megtudjuk tőle.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ugye hallottuk, hogy hát a fiataloknak érdemes tartalmasan kitölteni a nyarat, de nem csak a fiatalokra érdemes gondolni, és nem csak nyáron, hanem az idősebbekre is. Ugye egyre hosszabb, annak köszönhetően, hogy egyre magasabb az átlag életkor, a nyugdíjas kor is, amit nyugdíjjal töltünk, és bizony érdemes a hosszú tartalmas életre gondolni már előtte is. A hallgatóktól is kérdezzük majd, hogy vajon az ő környezetükben, akár vidéken, akár a fővárosban milyen lehetőségek vannak, hogy tartalmasak legyenek ezek a hosszú napok. Hol találnak közösséget például? Van-e lehetőség akár, nem tudom, éneklésre, társasjátékozásra, mozgásra, illetve hogyha valamilyen praktikus problémájuk van, akár ügyintézéssel kapcsolatban, vagy nem tudom, itt fáj, ott fáj, akkor hova fordulnak? És azért is beszélgetünk erről, mert hogy az egyik kerület külföldön is szerzett tapasztalatokat, hogy csinálják ezt például Hollandiában, tehát hogyan alkotnak közösséget az idősek, kik segítenek egyáltalán ebben, hogy megtalálják a közösségüket ezek az emberek, a
akkor
nyugdíjasok.
Akkor nem csak anyagi kérdés ez?
Hát egyáltalán nem csak anyagi, inkább akarat kérdése, bár természetesen mondjuk az önkormányzatok részéről érdemes ebbe beruházni, és esetleg teret biztosítani annak, mert nyáron még csak-csak ki lehet menni a parkba sakkozni. Nem tudom, hogy vannak-e még ilyen sakkasztalok, mint régen, de télen például kell hozzá egy lakás, mondjuk egy lakótelep alak sorában, ahol összejöhetnek az idősek, de legfőképpen aktív emberek kellenek hozzá, akik elindítanak valamit. Na, hogy mi múlik az, hogy valaki ilyen aktív-e, akar-e közösséget kovácsolni, illetve hogy mit lehet tenni például egy eldugott kis faluban azért, hogy a magány következtében kialakuló betegségeket például elkerüljék, hogy ne az legyen az egyetlen megoldás a beszélgetésre, hogy valaki beül a rendelő folyosójára, és akkor ott találkozhat a többi időssel, vagy az orvostól kér tanácsot. Na, erre keresünk mi megoldásokat, úgyhogy ha van jó tapasztalatok a hallgatóknak, akkor mondják el nekünk, és aztán beszélgetünk arról is, hogy például az erősödő forint milyen hatással van a lakáspiacra, tehát változott-e valami, és ugye itt van a szezon, Budapesten is rengeteg Airbnb lakás működik, hogy ezek piacán van-e változás, mely kerületekben megy leginkább, hol lehet arra számítani, hogy már nem fog a jövőben működni, milyen bevételt jelent, erről is gondolkodunk majd hamarosan.
No, tehát ezekkel az érdekes témákkal várja tisztelt hallgatóinkat Horváth Ágnes, még pedig a 9 órai hírek után, amelyet majd meghallgatunk Szlotta Judittól. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most elbúcsúznak, úgyhogy Pilinger Marian, Bényi Csaba, Sije Gábor és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakukkel Tamást hallották. Jó napot kívánok!
Nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Így sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a MediaClick.hu.